Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 1-én hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Néhány órás napsütés valószínű, de többfelé várható zápor és zivatar, élénk lesz ugyanakkor a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, jelenleg 17 fokot mutat a hőmérő Budapesten. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak.
A cégeknek éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni.
Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat. A Karmelita Kolostorban 5000 gyermeket láttak vendégül. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, május 31-ig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ma reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Sulyog Tamás köztársasági elnököt.
Sulyog Tamás továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét. Az államfő ezt egy videóban jelentette be. Sulyog Tamás arról beszélt, hogy a lemondás lehetőségét felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Elmondta azt is, hogy továbbra is együtt akar működni a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
Az államfő megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet álhatatosságot, a haza hűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
Magyar Péter a köztársasági elnök bejelentésére reagálva azt írta, Sulyog Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyermeknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi bocsánatkérés helyett.
A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett. A párt azt írta, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Kiemelték, a magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. A KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta, nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek. Rétvári Bence kiemelte, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. Hozzátette, Magyar Péter csak általa kinevezett embereket tűr meg a pártjában, a kormányában és az országban is.
Bárándi Péter, a megyesi kormány egykori igazságügyi minisztere azt mondta, ha a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indíthat, és szerinte Sulyog Tamás esetében erről van szó.
Hak Péter jogtudós pedig úgy látja, a vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukjon-e. Hozzátette, szerinte helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkot az ügyben.
Az Európa Tanácsi Bizottság jogászprofesszorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból áll, függetlenek, pártatlanak, semmilyen politikai vagy gazdasági érdekük sem Magyarországhoz, sem a magyarországi politikai küzdelemhez. Nem fűződik, megnyugtató lezárása lenne, akár egyik fél, akár másik fél álláspontját támasztják alá.
Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, írta a gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István szerint így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Mindez nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent.
A cégeknek mai félig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat, a számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni, és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben.
A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Lincmeyer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
Drágulnak a szolgáltatások, júliustól díjat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is.
A szolgáltatások drágulásával évente csak nem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége a biztosdöntés.hu számításai szerint. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta, most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a két éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a nullától a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
Jóváhagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV volán menetrendet, amely június 20-ától lép életbe.
Vitézi Dávid azt írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között.
Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban.
A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg. Őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal.
Összehangolt szervezés, zökkenőmentes lebonyolítás, ez jellemezte a Budapesten rendezett labdarúgó BL döntőt. Teltház volt a Puskás arénában, ott több mint 60 ezeren szurkoltak, és a város több pontján is tömve voltak a szurkolói zónák.
A játékosok és a szurkolók biztonságát több ezer rendőr, illetve mentő biztosította a fővárosban. A rendőrségnek mindössze 13 esetben kellett intézkednie, a mentők pedig összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára.
Az országos mentőszolgálat a bajnokok ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte. Jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk.
Az új típusú nikotinos termékek veszélyeire hívta fel a figyelmet a WHO a dohányzás elleni világnapon. A hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökkenést mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője.
Kimmel Zsófia hangsúlyozta, a nikotinos tasakóknak rendkívül magas a káros anyagtartalma, így egyre gyakoribbak a nikotinmérgezéses esetek. Ráadásul a külföldi ízesített termékek összetételét a hatóságok nem ellenőrzik. Kimmel Zsófia kiemelte, sajnálatos, hogy egyre több fiatal dohányzik.
Emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. A fiatalok fele 30-50% használt ilyen terméket. Amikor a pokobár, pázbár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékokban jóval magasabb nikotin tartalomban, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt a nikotinmentesben is találtak nikotint.
Több mint 500 gyermeket, kísérőit és családtagjait látta vendégül a kormány a gyermeknapon a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be.
A gyermekvédelemből hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkezett gyerekeket kreatív, zenei és kulturális programokkal, valamint finomságokkal várták.
Igyekszünk ebből egy hagyományt teremteni, és még nagyobbá tenni ezt, hogy még több gyerek eljuthasson ide, és megnézhesse ezt a csodálatos épületet, ezt a csodálatos kilátást, hiszen az ő szüleik, nagyszüleik adójából készültek, újultak meg ezek az épületek, és minden magyar embernek joga van látni ezt a csodálatos kilátást és ezeket az épületeket.
A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban rendezvény utómunkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig várhatóan csütörtökön estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Ezüstérmes a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Kettős vereséggel alul maradt a férfi kézilabda Európa kupa döntőjében a Tatabánya, amely az Észak-Macedón Ohrid elleni idegenbeli visszavágón 31-25-re kikapott, így ezüstérmes lett. A Melsungen nyerte meg a férfi kézilabda Európa Ligát, miután a döntőben 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt. A győztes csapattal aranyérmes a magyar válogatott Bartucz László, Palasics Kristóf és Sipos Adrián. Simán nyert a bajnokság első 4 helyezettje a női kézilabda NB1 záró fordulójában. Az aranyérmes Győr a Nekát, az ezüstérmes Ferencváros a Szombathelyet és a bronzérmes Debrecen a Kozár Michelin győzte le magabiztosan az idény utolsó bajnokián. A negyedik Esztergom a Vasas otthonában nyert. A Ferencváros női csapata 19-8-ra a BVSC-t, a férfi pedig 24-17-re a Honvédot győzte le a vízilabda OB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így megnyerte a bajnokságot. Mindkét együttes 3 mérkőzésen rendezte le a párharcot. Finnország nyerte a svájci férfi jégkorong elitvilágbajnokságot, miután hosszabbítást követően 1-0-ra legyőzte a házigazdát a döntőben. A bronzérmet Norvégia szerezte meg, mivel szintén csak a ráadásban 3-2-re verte Kanadát. Dzsudzsák Balázs a következő idényt is a Debrecen labdarúgó csapatában tölti, nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a 39 éves játékos. Búcsúzott Stoller Fanny az amerikai Christian Harris oldalán az első kiemeltel szemben a Roland Garros vegyes párosok 8-döntőjében. A magyar-amerikai kettős egy olasz duótól döntő rövidítésben kapott ki a francia nyílt teniszbajnokságon. A vasárnapi első futamon 6. zárt, a nap második versenyét viszont megnyerte Kis Norbert, a Révész Racing címvédő versenyzője a gyorsasági kamion Európa-bajnokság idénnyitó olaszországi hétvégéjén. Köszönöm a figyelmet!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
A dohányzásról ma már általánosan tudjuk, hogy káros, mégis sokan nyúlnak elektromos cigarettához, hevítéses termékekhez vagy nikotinpárnákhoz, abban a hitben, hogy ezek biztonságosabb alternatívák.
Mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg a mennyiséget belőle, jönnek ezek a tünetek.
De valóban kevésbé veszélyesek ezek az új eszközök, vagy csak más formában tesszük függővé magunkat? A dohányzásmentes világnap apropóján arról beszélgetünk, hogyan változik a dohányzás és nikotinfogyasztás kultúrája, és milyen új kihívás. Sokkal szembesülnek az orvosok és családok. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Mit szól hozzá, hogy a román hatóságok erőszakkal kilakoltatták a Premontrei rend apátját a nagyváradi rendházból? És ön szerint milyen mértékben növeli Budapest nemzetközi tekintélyét a szombati Bajnokok Ligája döntő?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2026. június 1-én, hétfőn, Tünde névnapján jó reggelt kívánok! Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Néhány hónap múlva megérkezhet a nyugdíjasoknak a szép kártya, a rákerülő összeg pedig a nyugdíj összegétől függ, de jelentez-e valós megoldást? Erről is beszélgetünk majd az Országos Nyugdíjas Parlament elnökével. Utána pedig szó lesz arról 3/4 hét környékén, hogy tovább öregszik a magyar pedagógus társadalom, európai szinten is rosszul állunk, hogy hol vannak a fiatal és frissen végzett pedagógusok, ezt is megkérdezem majd a szakszervezet elnökétől. 7 óra után pedig szó lesz arról, hogy már nem Magyar Péter a legnépszerűbb politikus az országban, mi áll a háttérben, az IDEA intézet vezető elemzője válaszol majd a kérdésre. Aztán 3/4 9-kor pedig arról beszélgetünk, hogy 6000 milliárd forintnyi uniós pénzt kap Magyarország, ennek a hazahozatalát ígérte a miniszterelnök. A jobboldalisággal nem vádolható politikó szerint viszont ez nem lesz egy egyszerű út. A részletekről kérdezem majd az uniós ügyekkel foglalkozó elemzőt itt a stúdióban. A szerkesztő ma reggel Papp János.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 18 perc, a Ferencváros női és férfi csapata is megvédte címét a vízilabda OB1-ben, miután a párharc harmadik mérkőzését is megnyerte. A nőknél FTC BVSC 19-8, a férfiaknál Fradi Honvéd 24-17. A mérkőzések után Tóth Bélának nyilatkoztak a főszereplők. Először a férfi együttes vezetőedzőjét, Nyéki Balást hallják.
Kellemes nyilván itthon ünnepelni, mindenhol jó ünnepelni egyébként, de a hazai közönség az mindig egy külön pikantériát ad neki.
Hát azért mondanám, hogy kellemetlen a Honvéd, vagy kellemetlen volt ellenük játszani, mert mindent elkövettek, hogy tönkretegyék a játékunkat, ezt a szó jó értelmében mondom, abból a szempontból, hogy tényleg nincsen egy szinten a két csapat. Alapvetően az egész szezonjuk az fantasztikus volt, ahhoz gratulálok nekik. Nyilván ez ellen a játék ellen nem azt mondom, hogy nehéz játszani, inkább idegörlő és idegesítő, és egy kicsit azt mondanám, hogy az egész játék ilyen vízilabda ellenes. De ezzel jutottak a döntőbe, és sokszor eredményes tud ez lenni, nagyon ritkán tud a végső sikerig eljuttatni csapatokat. Azért tegnap, ha megnézi valaki a Bajnokok Ligája döntőjét, az Arzenál se tudja megnyerni végül ezzel a fociával a BL döntőt. Nyilván nem elemezni akarom, aztán persze van, hogy valaki nyer így, de összességében a nagyszámok törvénye alapján úgy jön ki a statisztika, hogy aki játszani akar, az tudja megoldani. Tényleg nem a Honvéd kritikája, abszolút nem úgy értettem. Ők azt csinálták, amit kellett. Ennyivel jobbak vagyunk, ez így van, de nehéz ellenük játszani.
Sorozatban a harmadik hibátlanul megnyert magyar bajnoki cím, ennek is azért külön értéke van, azt hiszem. Ez a finálé, ez mit hozott most ki ebből a Ferencvárosból, tekintve azt, hogy hát 10-11 nap múlva jön majd a BL4-es döntő, és nyilván azért ilyenkor ez mindig egy ilyen, hát nagyon fontos köztes állomás is.
Nem tudom, az érzéseim vegyesek azért, mert nem azért, mert hogy simán nyertünk, és nem volt benne ilyen különleges érzelmi faktor, inkább azért, mert nem nagyon készített minket föl a Final Four-ra, de majd magunkat mi fölkészítjük. Azért az előző években sokkal inkább hasonlított a vízilabdára, mondjuk egy bajnoki döntőben föl tudtunk készülni, most meg ez nem feltétlenül azt a célt szolgálta. A maga a millió, a döntő hangulata azért az előhozza a játékosokból azt, amire szükség van, de nyilván a következő napokban lesz regeneráció, pihenő, és utána a szerdától elkezdünk azzal foglalkozni, hogyan verjük meg a Barcelonát. Tehát meglátjuk a stratégia, a terv megvan, aztán, hogy beválik-e. Nagyon jó csapatról beszélünk, de most egyelőre azt gondolom, hogy úgy tudunk majd megfeszülni, ha ma el tudunk egy kicsit lazulni. Ez mindenképp fontos, de tényleg a legvégén még egyszer szeretnék a Honvédnak gratulálni tiszta szívből, mert nagy dolgot hajtottak végre. Én is úgy gondolom, hogy nem ők a második legjobb játékos állományú csapat. Minden papírformát túlszárnyaltak, ehhez gratuláció nekik és a Szívós Marcinak.
Szilágyi Dorottyával beszélgetek, a Ferencváros válogatott játékosával. Gratulálok a bajnoki aranyéremhez. Három mérkőzés alatt letudtátok ezt a bajnoki döntőt. Ráadásul most a legnagyobb különbség a két együttes között. Hogy látod ezt a találkozót? Mennyire sikerült megvalósítani azt, amit kitűztetek célként?
Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első percetől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a nulladik percről koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvárni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk. Tele van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből oda rakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkben mindenki, mert nem van, nagyon jól játszottunk.
Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
Nem tudom, hogy pontosan miben erősebb, azért pályjátékos kicserélődött. Ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő. A szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak, de az, hogy a tavalyi szezonhoz képest milyen volt, nem tudom, mert nem voltam ott.
Azért még egy nagy feladat előttetek áll, a máltai BL4-es döntő. Hogy érzed, milyen formában van az együttes, ugye visszatértek a sérült játékosok. Összességében ez a bajnoki döntő milyen felkészülést nyújtott a máltai Final Four-ra?
Az elmúlt héten is valamilyen szinten már a Final Four-ra készültünk. Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdés, mint a mai, az első negyed mindenféleképpen körülbelül azt a szintet kell hozni négy negyeden keresztül a San Andreu ellen, hogyha szeretnék a döntőbe jutni, és nyilván szeretnék a döntőbe jutni, és ott is a lehető legjobb eredményt elérni. Hát most megvan a Magyar Kupa győzelem, a bajnoki győzelem, úgyhogy most megyünk tovább a BL győzelemért.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 24 perc. A Debrecen Szepesi városrész fejlesztésének új üteme május 20-án indult, és a közmű ellátottság javítását, a bekötő út és a környező úthálózat korszerűsítését célozza. A munkákat két ütemben végzik, míg az első ütem július 20-áig, a második szeptember 20-áig tart majd. A forgalmi rend pedig ideiglenesen módosul. Cinek Levente összeállítása.
Szepes a debreceni agglomeráció dinamikusan fejlődő város része, ahol az elmúlt években fokozott figyelem irányult a közmű és úthálózat korszerűsítésére is. A beruházások célja a lakókörnyezet komfortjának növelése és a forgalmi terhelés csökkentése. A helyi önkormányzat és a kivitelezők együttműködése mellett kiemelt szerepet kap a közösségi tájékoztatás és a közlekedési rend átmeneti átszervezése, hogy a munkálatok a lehető legkisebb fennakadást okozzák. A fejlesztések hosszabb távon javítják a városrész elérhetőségét és ingatlan piaci vonzerejét, miközben a helyi lakosság bevonása és tájékoztatása kulcsfontosságú az ökkenőmentes megvalósításhoz. Erről beszélt műsorunknak Gábor Zsombor, a debreceni önkormányzat városüzemeltetési osztályának vezetője.
Egy tavalyi munkának a folytatása kezdődött meg itt május közepén végén itt Debrecen-Szepes városrésznél. Alapvetően egy távvezetéképítése történik, ez egy 11 kilométeres szakasz kb. Egy ilyen 2-2,5 kilométeres szakasza érinti a munkálatok végével. Szerintem ami a legfontosabb a Szepesen élőknek, hogy meg is fog újulni az út teljes mértékben, ki fog szélesedni az út, vadonatúj aszfaltbúkolatot fog majd kapni, megoldódik a csapadékvíz elvezetés, sájtennek sokkal kulturáltabb körülmények között tudnak majd közlekedni a lakosok. Ez a több mint 2 kilométeres szakasznak a felújítása 2 ütemben fog megtörténni. Első ütemben a Debrecen-Szepes külterületi részén fog munkavégzés zajlani, ami azt jelenti, hogy a Szepes szilárd burkolat szempontjából egy zsáktelepülés, ezért a szepesi lakosok a 481-es számú főút irányába tudnak majd egy stabilizált úton kiközlekedni a szilárd burkolat irányába. A kivitelező, amennyiben szükséges, valaki úgy érzi, a vármegye maticát tud biztosítani a közelben lévő autópályának a használatához is.
Már javában dolgoznak, tehát a munkagépek Szepesen, újabb üteméhez érkezett a városrész fejlesztés, de a település rész továbbra is megközelíthető marad, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rend lépett életbe. Szeptember 20-áig a déli irányból a 481-es főút felől, észak felől pedig a szepesi stabilizált úton a sárga dűlön keresztül lehet eljutni a területre. A Vértesi út felújítása miatt a hulladék, lerakó és a város közötti szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Az autópálya szakaszok igénybevételihez szükséges vármegyei autópálya matricát, tehát a kivitelező térítés és mentesen biztosítja az érintett lakosoknak. Az ezzel kapcsolatos igényeket e-mailben lehet jelezni az önkormányzati képviselő felé, emlékeztetett az osztályvezető.
Azok a szepesi lakosok jogosultak erre a térítésmentes rámegyematicára, akik gépjárművel rendelkeznek, és a szepesi lakosok. A különböző platformokon, Facebook, rádió, TV, egy önkormányzati képviselő irányából is a szepesi lakosok tájékoztatva lettek erről. Tavaly évben már volt egy hasonló helyzet, amikor kerülőúton kellett járniuk. Most is ugyanaz a helyzet, jelen pillanatban a május 20-ától kezdődtek ezek a munkálatok. A július 20-tól szeptember 20-áig Szepes belterületén fog zajlani. Ez a munkavégzés az egyes ütem végeztével, amikor a kettes ütembe beleáll a kivitelező, a távvezeték építése során megkezdődik az út helyreállítás, illetve az út korszerűsítés is. Várhatóan november közepére, az időjárás is engedi, akkor teljes mértékben kivitelező végezni fog, és le is fog vonulni a munkaterületről. Ugyanúgy fog a busz, mint a tavalyi évben, ugyanúgy a 481-es számú főút irányába stabilizált úton közlekedik be a Szepes belterületére, ott megfordul, és ugyan a 481-es irányába halad be Debrecenbe.
A vezetéképítési szakasz során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A felújítás tehát a közösségi közlekedést is érinti, hangsúlyozta Gábor Zsombor. Így a 39-es autóbuszok módosított útvonalon terelő úton közlekednek Szepes irányába. A DKV tájékoztatása szerint több megállót ideiglenesen nem érintenek majd a járatok. Emellett a reggeli indulási időpont is változik az egyik munkanapi járat esetében.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délelőtt 11 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Mára lezárták a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert útburkolatot javítanak. A Sibrik Miklós út szerviz útján mától időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a Gyömrői út után elektromos közműépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! A Budapestre tartó tópart Intercity-nél 20-30 perces késésekre lehet számítani, mert Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között biztosító berendezés éjjel lassítja a közlekedést. Az ország többi részén nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. Nógrádban folytatódik a karbantartás, mától két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750. Vonatok helyett. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Viszonylag füllett a levegő, és 18 fokot mutat a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható napközben országszerte? Ezt már a Hungaromet munkatársától, Fehér Balástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Alapvetően felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, emellett többfelé alakul ki eső, zápor, zivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati-nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között várható.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Reggel felkeresi Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig távozzon hivatalából. Sólyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Az ülés kora délután kezdődik. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani az és befizetni az adójukat. A számviteli beszámolót már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a Debrecinernek adott interjújában hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban szabályozza majd az akkuipar működését. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő friss elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt ma már alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felhajtja az árakat. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor várjuk Önöket.
Vármegyéről Vármegyére. Békés.
Ahol királyok vizitáltak. Gyulai Almási kastély. Háromszor járt benne magyar uralkodó, 1807-ben első Ferenc, fél évszázaddal később Ferenc József feleségével Erzsébettel, majd 1876-ban ugyanő egy hadgyakorlat alkalmával. Olvashatjuk a kastély honlapján. Az ismertető egy szomorú eseményről is beszámol. 1849. augusztus 23-án a 13 aradi tábornok közül 10 ebben az épületben tették le oldalfegyverüket, s indultak el utolsó útjukra, az aradi vesztőhely felé. 1746-ban színdarabot mutattak be falai között, ahol gyakran járt Erkel Ferenc, Munkácsi Mihály pedig 2 évig tanult festeni mesterétől, a dévai születésű Szamosi Elektől. A Gyulai kastély barokk tömbjét Harukken Ferenc alakította ki, akinek unokája Wenckheim Ferenc pazar rezidenciává bővítette.
Mellé lovardát emelt, parkjába és téli kertjébe egzotikus növényeket ültetett. A kastély Wenckheim Stefánia Mária grófnő és gróf Almási Kálmán házassága révén került az Almási család birtokába. A II. Világháború után a kastélyt államosították, benne iskolát, kollégiumot, csecsemő otthont, majd a kastélyparkban termálfürdőt alakítottak ki. A felújított gyulai Almási kastély látogatóközpont 2016-ban nyílt meg a nagy közönség előtt.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7:05, a hűvös tavasz és a május eleji fagyok alaposan feladták a leckét a dinnye termelőknek, így a hazai szezon a megszokottnál később kezdődhet. Legkorábban július elején vagy közepén kóstolhatjuk meg az első érett darabokat. De vajon milyen termésre van kilátás és mire számíthatnak idén a vásárlók? Göcő Mátyást, a Magyar Dinnye Termelők Egyesületének társelnökét Hegedűs Katalin kérdezte.
Az idei év az hasonlóan a tavalyihoz úgy indult, hogy extra korán nem lehetett ültetni. A termelők gyakorlatilag húsvét utáni héten ilyen 10-15-ek tájékán ültették már ki a görögdinnyét, úgyhogy az gyakorlatilag biztonságosnak mondható volt. Ezután is elég hideg reggelek követték a napokat, és ez a növények fejlődésében nem igazán játszott jól szerepet.
Sokan várjuk azt a pillanatot, amikor belekóstolhatunk az első hazai dinnyébe. Várhatóan mikor jöhet el ez leghamarabb?
Jelen helyzetben ugye a legkorábbi fólialagutas dinnyék, azok egy hete elkezdték leszedni a fólialagutakat. Ezek a dinnyék most a napokban már a saját útjukra vannak engedve, hogy minél hamarabb virágozzanak és termések bekössenek rajtuk. Hogyha ezek bekövetkeznek, amikor azt lehet mondani, hogy július eleje és 10-e között lehet tagsálni azt, hogy a fólialagutas termesztésből lesz magyar áru a piacokon és az áruházláncokban majd, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy elég sok termel már nagy fólia sátrakban, ami még előrébb hozza a szezont. A tavalyi évhez képest úgy látom, hogy ebből a termesztési módszerből még több görögdinnye fog megjelenni majd június 10-e és 15-e körül. Biztos is, hogy július 10-e, 15-e körül már a piacokon, zöldségeseknél, kisebb üzletekben már fogunk találkozni magyar görögdinnyével.
Akkor van okunk a bizalomra. Ha végignézünk az ország nagy dinnyetermő vidékein, akkor mennyire egységes kép rajzolódik ki? Mi az, ami elmondható?
Elmondható az, hogy hál' Istennek a gyümölcsösökkel ellentétben, ahol tudjuk, hogy nagyon komoly fagykárok voltak, a görögdinnyét nem érte ilyen súlyos fagykár, tehát Délbékésben, Baranyában, ugye a legkorábbi termesztő körzetekben megfelelő állapotban vannak a növények, ezektől szintén nem marad a Tolna Fehér megye, a heves jásság sem, és tudom, arról ugye a későbbi termesztőkörzet Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is megkezdődtek az ültetések és bizatkódóak a szezonhoz.
Mennyiségben és profitban képes lesz az idei év felülmúlni a tavait, vagy inkább egy túlélő szezonra számítanak a gazdák?
Nagyon bízunk abban, hogy a magyar görögdinnyének meg lesz a becsületei az idei évben is, és de mint látjuk, hogy nagyon sok gyümölcs elfogyott az országban. Ami gyümölcs lesz, azt látom, hogy az drága lesz, és még ha a görögdinnye egy magasabb áron is kerülne a fogyasztók asztalára, mint előző években, akkor is szerintem az olcsóbb gyümölcs kategóriákba fog tartozni.
Ez is jó hír. A modern technológiáknak köszönhetően ma már elképesztő a választék, max szegény, de mini dinnyék is versenyeznek már a polcokon. Mi a vásárlók kedvence, mit tapasztalnak? Megmaradtak a hagyományos, óriás csíkosoknál, vagy az újdonságok viszik a pálmát?
Mindig vannak újdonságok, amelyek ugye rákerülnek a termelőstői palettára, de még Magyarországon a fogyasztás nagy részét még mindig a nagy testű görögdinnyét teszik ki. Igaz, hogy zömében ezt már szeletelve vásárolják, viszont az áruházláncokban mindenféleképp a 9 kiló alatti görögdinnyéket részesítik előnyben, és ugye azt is tudni kell, hogy ezekben az áruházláncokban egyre nagyobb teret hódít magának a magszegény görögdinnye is, és ebből látom azt, hogy egy területi növekedés megy végbe.
Sokan úgy gondolják, vagy úgy vélik, hogy a jó dinnyéhez csupán kellő mennyiségű víz és napsütés kell. Ön tapasztalt dinnyetermesztőként, hogy látja, mi az a titkos recept, amitől egy dinnye nem csak nagy lesz, hanem mézédes és tökéletes állagú is.
Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy hogy a magyar termelői szaktudás az megvan ahhoz, hogy megfelelő minőségű görögdinnyét termesztenek. Ehhez vár csak ugye a legnagyobb segítség az, hogyha optimális az időjárás. Ugye a szélsőséges hidegek elkerülik, és a szélsőséges időjárás okozta tényezők. Hogyha ezek együttállása mind megvan, és kellő meleg van, ez ugye mindenféleképp a görögdinnye ízének és a fogyasztásnak is csak kedvezni tud.
A boroknál megszokhattuk a terroir fogalmát, ez a dinnyénél is elmondható. Érezhető a különbség például egy békési, egy szabolcsi vagy egy hevesi dinnye között ízvilágát tekintve?
Nem mondom, hogy nem, bár ezt nagyon nehéz megkülönböztetni. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szakértelem kell ahhoz, hogy ízvilágban különbséget tudjunk tenni a magyar termesztőtájak között. Azt tudni kell, hogy viszont az import görögdinnye és a magyar görögdinnye között már ez sokkal könnyebb a helyzet, mert Magyarországon a Kárpát-medencében egy olyan klimatikus időjárás van, ami görögdinnye ízvilágának és cukorképződésének sokkal kedvezőbb, mint a mediterrán országokban.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 40 perc, az utolsó negyedében megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát. Erről beszélt nemrég a miniszterelnök, de azt is hozzátette, hogy a pontos részletek a költségvetés állapotától függenek. 200 ezer forintos juttatásról van szó, és elképzelhető, hogy az éves időintervallum nem naptári évre, hanem mondjuk októbertől októberig tartó időszakra vonatkozna, és az is elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá 50-50 ezer forintot. Vendégünk a témában Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, ez utóbbi ötletet, és gondolom, ami azt megelőzi azt is, a Nyugdíjas Parlament kifejezetten jónak tartja. Mi a különbség, vagy mi jelentősége van annak, inkább úgy kérdezem, hogy negyed évente kerülne rá ez az 50 ezer forint, aztán majd beszélünk a differenciálásról is.
Igen. Hát azt gondoljuk, hogy ha nem egy összegbe kapja meg, sokaknál ez pront segítséget jelentene, de hogyha négy részletbe kapná meg, akkor kevésbé jelentkezik a kiszolgáltatottság későbbiekbe. Emlékeztetni szeretném arra a kedves hallgatókat, hogy van olyan európai ország, ahol az alacsony jövedelmeket hetente, a nyugdíjakat hetente folyósítják. Éppen azért, hogy ne halmozódjon fel az adósság, és ne legyen kiszolgáltatva mondjuk egy hónap múlva már az egyén az uzsorásoknak, vagy a méltatlan régi emlékeknek az elárverezésére, vagy kótyavetyélésére. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ha negyedévente kapna mondjuk a 50-50 ezer forintot, akkor az jobban beépülne a napi beosztásába, mint egyszerre megkapna 200 ezer forintot, és az kétségtelen, hogy akkor gyorsan meg lehet valamit oldani ezzel, de ez nem ösztönzi arra, hogy tervszerűbben kölcsön.
Uh-huh. Ugye, hogyha jól értem, akkor azt mondja, hogy ez könnyebben beosztható metódust jelentene. Ugye itt most arról van szó, hogy élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre fordítható. Most, hogyha megnézzük azt, hogy hány nyugdíjas van Magyarországon, és nagyjából a keresetek, a nyugdíjak, bocsánat, hogyan alakulnak, akkor azt látjuk, hogy jó részt inkább élelmiszerre és gyógyszerre költenék azok, akiknek szüksége van rá. És azért itt nézzük meg azt, hogy alakulna, ugye ez a differenciálás, amiről az előzőekben beszéltem, hogy alakulna a nyugdíjak mellé adható szép kártya juttatás, mert nem mindenki kaphatna. Akinek magas a nyugdíja, ezt 500 ezer forint fölött számoljuk, az nem kapna.
Igen. Hát ugye a jelenlegi adatok alapján 250 ezer forint alatt 1,3 millió nyugdíjas él. Tudni kell, hogy jelen pillanatban az átlag nyugdíj az 261 ezer forint, de a medián nyugdíj, ugye a középső személynek mennyi a nyugdíja, az 230 ezer forint. Tehát 1.300.000 ezer nyugdíjas az 200 ezer forintos szép kártyát kapna. 1.300.000 és a 500 ezer között 600 ezer nyugdíjas van. azok pedig 100.000 forint értékű nyugdíjat kapnának, és van körülbelül 100.000 olyan öregségi nyugdíjas, aki 500.000 forint fölötti ellátásban részesül, azok nem kapnának. Tehát mi ezt üdvözöljük azt, hogy elindult az állami juttatásból a differenciálás. Eddig ez nem volt differenciált, eddig ez mindenki kapott, nem tudom én, egységesen rezsiutalványt, egységesen még régebben Erzsébet utalványt, vagy egységesen ilyen plusz juttatást. Ez nem volt jó, mert ugyanannyit kapott a magas jövedelemmel rendelkező is, meg az alacsony is. Tehát az, hogy itt egyáltalán felnyílt ez a csap, kinyílt ez a csap, hogy lehet differenciálni, ezt későbbiekben azt gondoljuk, hogy még pozitívan fogjuk ezt üdvözölni. Amit még itt nagyon érdekes, hogy az 1.300.000 250.000 forint alatti ellátásoknak a háromnegyede nő. Tehát volt olyan tudós, aki azt mondja, hogy a szegénységnek női arca van. Tehát most, ha úgy tetszik, akkor ez a differenciálás tömegével a nőknek kedvez, mert hát ők jutnak nagyobb juttatáshoz.
Ugye itt ez egy örök vita, és nem csak Magyarországon, hanem Európa, sőt a világ számos országában, hogy a női bérek azok miért alacsonyabbak, ugye ugyanazért az elvégzett munkáért, mint a férfi bérek. Nyilván vannak itt is különbségek, és ez egy másik ajtót nyitna most ki a beszélgetésünkbe, de menjünk egy kicsit tovább. Még maradnék egy pillanat erejéig a négy részletes utalásnál, vagy pénzösszeg ráhelyezésnél, hogy látja, hogy akkor, amikor mondjuk egy éven belül, mert azt néha nagyon nehéz kiszámolni, hogy a világpolitika mit diktál, és az infláció hogyan alakul, hogy ezzel a negyedeléssel, ezzel lenne esély esetleg arra is, hogy ez az inflációt kövesse, ez az összeg, ami rákerül a szép kártyákra?
Ebben én nem látok most lehetőséget, hogy infláció követő legyen. Azt gondoljuk, hogy majd a évelei nyugdíj indexálásnál ott azt gondolom, hogy a program szerint nem csak az inflációt fogja követni az évelei indexálás, hanem a bérek növekedését is. Nézzük egy konkrét példát. Ebben az évben 11%-kal nőtek a minimálbérek, és a nyugdíj pedig 3,6%-kal. Tehát a 11%-os keresetnövekedés és a 3,6%-os nyugdíjnövekedés között, hát szemmel láthatóan nagy a különbség. Na most, ez több éven keresztül így megy, akkor ez azt eredményezi, hogy a nyugdíjasok olyan meredek szegénységi csúszdára kerültek, hogy nagyon-nagyon eltávolodik a bér, a kereset és a nyugdíj. Jelenleg ez már 50% az átlagbér és az átlag nyugdíj között, most már 50%-ot is meghaladja a különbség.
Egyetlen egy percünk maradt, és egy nagyon nagy témába kezdtünk azért bele. Szeretném, ha még arról beszélnénk, hogy ön tavaly azt mondta decemberben, hogy a 13. havi nyugdíj és az élelmiszer utalványok nem oldják meg a mindennapi megélhetés gondjait. Ugyanakkor tavaly év végén minden választáson induló párthoz eljuttatták a nyugdíjas parlament elvárásait a kormány intézkedéseivel kapcsolatban. Hol tartanak az egyeztetések, előkészületek?
Jelenleg ott tartunk, hogy megnéztük a új kormány és a 18 minisztériumhoz besorolt feladat és hatásköröknek a listáját, és megpróbáltuk a szinkronba hozni az általunk összeszedett probléma térképpel, és hát az a tapasztalatunk, hogy legalább 14 minisztérium kompetens bizonyos területeken a nyugdíjak ügyébe, és ezt nem látjuk vissza viszont a feladat és hatáskörökbe. Tehát két példát mondanék, aki a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozna a szolgálati nyugdíjnak a problémaköre. Ő már kijelentett, hogy ezt meg akarja oldani, de ezt nem látjuk a feladat körébe. Vagy a gondosóra, amelyel ma már 1 millió nyugdíjas rendelkezik, az meg hát ugye a Technológiai Minisztériumnak kellene, hogy visszaköszönjön, nem köszön vissza. És azt látjuk, hogy a feladat és hatáskörékbe egyetlen egy helyen a nyugdíjpolitika, az a pénzügyminiszterem hatáskörében van, de az időseknek nem csak a nyugdíj, hanem más idős ellátás, egészségügyi ellátás és egyéb dolgok is lennek. Hát most ezt próbáljuk összefésülni.
Folytassuk valamikor ezt a beszélgetést. Karácsony Mihály az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Tocsik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És elnézést, hogy elszaladt az előző beszélgetésnek a vége. Arról beszélgetünk majd itt a következő percekben, hogy tovább öregszik ugye a magyar pedagógus társadalom, és hogy európai szinten is az egyik legrosszabb mutatókat produkáljuk, hogy hogyan látja most ezt a tendenciát, meg lehet-e állítani, vagy visszafordítani, akkor legyen ez az első kérdés.
Hát megállítani nem lehet, mert egy generációs rész hiányzik az alacsony fizetések következtében, ami az előző 15-20 évnek az eredménye volt. Amit láttunk, hogy ugyan többen jelentkeztek egyetemre és főiskolára pedagógus képzésre, viszont a tanárképzés, az az osztatlan tanárképzés még mindig a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik, ráadásul, ha mondjuk a természettudományokat vesszük, akkor ott például tavaly 3 kémia és fizika szakos tanárt vettek fel, vagy bocsánat, idén 3-at vettek fel, tavaly pedig egyetlen egyet sem, és közben 400 kémia és fizika szakos tanár megy nyugdíjba a következő 2 évben. Tehát ez nem lesz egy díszmenet, és ehhez ugye akkor a magát a tantervi szabályozás is át kell alakítani, mert ez a kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly 6000 körül volt, vagy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a mentoráláson, a pályakezdők mentoráláson is változtatni kell.
Ön miben látja az alapvető problémát? Tehát mi lenne az, amitől ott maradnak a fiatalok? Hát nézem, hogy az Eltén, Szegeden, Debrecenben, Pécsett és Egerben képeznek pedagógusokat. Most nyilván olyanok, ahogy is elmondta, hogy ebből a nem tudom, 5 vagy 6 egyetemből egy kémia szakos pedagógus, vagy 3 kémia szakos pedagógus kerül ki. Évente hol vannak ezek a fiatalok?
Hát 2 részre kell bontani. Tehát ettől azért jóval több helyen is képeznek tanítókat, gyógypedagógusok Győrbe is, tehát Szombathelyen is, tehát nem ez a lényeg, hanem az a lényeg.
Bocsásson hogy... meg, én most csak arra utaltam, hogy például akik általános iskolában, mert ugye onnan hiányzik, igen, illetve középiskolában.
Hát a középiskolában egyébként a szakképzők állnak a legrosszabbul ebből a szempontból, tehát ott a legalacsonyabb a fiatalok aránya. Amit látunk, hogy az a folyamat, hogy mi abban bíztunk, hogy a pedagógus béremelés az fog lendíteni. Az Európai Bizottságtól a szakszervezetünk külön kérte azt, hogy a pályakezdők pedagógusoknak magasabb arányba történjen meg a béremelés. De ez úgy látszik, hogy nem volt elég. Tehát ebben mi is tévedtünk. Feltehetően a Z generációnak, akik most a pályára lépnek, nem ez az álompálya. Tehát ők sokkal nagyobb szabadságra vágynak, sokkal nagyobb mozgástérre. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy a tanárképzés gyökeresen át kell alakítani, mert azt látjuk, hogy a fiatalokat nem készítik fel megfelelően, mondjuk konfliktuskezelés az eltérő kultúrára. A problémás gyerekeknek, akik a sajátos nevelési igényelnek ezeknek a tanulóknak a kezelésére nem készítik fel őket, és megijednek egy idő után, és inkább elmennek a pályáról.
De 30 évvel ezelőtt felkészítették őket ezekre a problémákra, vagy helyzetekre, amelyeket említett az előzőekben, vagy 30 évvel ezelőtt kevesebb volt az ilyen helyzet, most azért egy kicsit liberálisabb a társadalom, és talán több minden történik.
Nem a liberális felfogása van az alapvető probléma, azon van az alapvető probléma, hogy megduplázódott az elmúlt 15 évben a sajátos nevelésigényű gyerekeknek a száma. Az autista gyerekek száma 30-szorosára emelkedett, és ezekre nem készítettük fel a kollégákat, de még az idősebb kollégákat sem. hogy ezeket hogyan kell kezelni, hogyan kell viszonyulni ezekhez a gyerekekhez. Tehát itt nagyon komoly hiányosság van. Egyébként egész Európa ugyanezzel a problémával küzdik.
Igen, de európai összehasonlításban is meglehetősen rosszul állunk. Azért van egy-két ország, amelyik nagyon jól teljesít, vagy hát jobban, vagy jól teljesít ezen a téren. Ugye Finnországot szoktuk még példaként említeni, aztán nem tudom, erről volt korábban sok vita, hogy a finn oktatási nevelési módszereket be lehet-e vezetni Magyarországon, majd gondolom ez még a jövőnek a vitája lesz. Ugye az új oktatási miniszter a közösségi oldalára nemrég azt írta, hogy most egy szélesebb körű elhelyezkedést, vagy egyeztetés lesz majd, és versenyképes tudás is kell, és hogy a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése az egyik legfontosabb feladat. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg, hogy mekkora adminisztrációs teher van most a pedagógusokon, ami mondjuk akadályozza a munkájukat.
Most jelent meg a TALIS jelentés 2024-es vizsgálat eredményei. Magyarországon 6 óra körül van a vizsgálat alapján az adminisztrációs feladatok ellátása.
Ez milyen időintervallum?
Ez egy heti időszakra vonatkozik. Ha ezt az adminisztratív terheket meg tudja felezni a miniszterasszony, az már egy nagyon komoly előrelépés lenne. Általában egyébként olyan 4 óra körül van. Nagyon sok az a teher is egyébként, ami a szülőkkel való foglalkozást is jelenti, a versenyre való felkészítést, tehát azokat a plusz munkákat, amik megjelennek. 43 óra egyébként, amivel a magyar pedagógusok munkát végeznek a TALIS mérés alapján. Ez egyébként az OECD átlag felett van jóval, mert 40,8 az OECD átlag, tehát ehhez képest egész magas a munkaterhelés, tehát ebbe is vissza kell fogni a miniszterasszonynak ahhoz, hogy komoly előrelépés legyen.
Ugye úgy fogalmazott, hogy egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása is fontos feladat. Ön hogy látja azt, hogy milyen intézkedések vezetnek ezekhez a felvázolt célokhoz? Mit látnának szívesen?
Hát a legfontosabb a nemzeti alaptanterv átalakítása. Tehát abban a téveszmében vagyunk, hogyha keveset tudnak a gyerekek, akkor még többet kell tanítani. Az alapvető cél az lenne, hogy minél kevesebben, és a stabilan tudják a gyerekek. Ez elsősorban az alsó tagozatra vonatkozik.
Ez egyik... mit jelent a minél kevesebbet?
Negyedik osztályban miért kell törteket tanítani? Ott igenis az alapvető számolás készségeket kell elsajátítani a gyerekeknek. Nem kell ilyen felesleges tananyagokkal még terhelni a gyerekeket, hanem a szorzás, osztás, összeadás, kivonás, szövegértés, ezek a legfontosabbak, és ezekre jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni, sokkal több gyakorlási időt biztosítani a gyerekeknek, és kevesebb tartalmi részt, vagy ami bemagolandó, bevázandó rész lenne a gyerekek részére. Tehát ez a legfontosabb. Vagy az, hogy érettségire biztos, hogy 180 memoritát kell megtanítani, vagy elsajátítani a gyerekeknek. Ez a mai kornak a kihívása nem az lenne, hogy a szöveget megfelelően értelmezni tudják, és azt a gyakorlatban alkalmazni is tudják.
Ugye részben itt van egyszer, hogy a nemzeti alaptantervet át kell alakítani, nyilván a jövő elvárásaihoz vagy kihívásaihoz is kell alakítani a nemzeti alaptantervet. Ilyenkor milyen tényezőket tudnak figyelembe venni? Már csak azért is kérdezem, mert hát meglehetősen gyorsan változik az az igény, ami például a munkaerőpiacnak a gazdaságra való hatását is meghatározza.
Ez egy nagyon fontos kérdés. Ha most csak azt vesszük, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazását a munkaerőpiac képviselő elvárják, közben a szülőknek meg az a elvárás, hogy minél kevesebb digitális eszközt alkalmazzanak a gyerekek az iskolába, minél kevesebbet legyenek fent a digitális térben, akkor azt a kettőt hogy lehet majd egyeztetni? Ez egy nagyon komoly szakmai vita lesz, és a társadalom egyeztetésnek azt hiszem, hogy az egyik sarokpontja lesz, hogy ezt az etikus alkalmazást hogyan tudják alkalmazni. A másik, ami nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac számára olyan emberekre van szükség, akik gyorsan, könnyen átképezhetőek lesznek, és ne fordulhasson elő az, ami most például Hajdú-Bihar megyében is történik, hogy van 4000 vendégmunkás, és közben 3800 munkanélküli van a megyébe. Tehát erre mindenféleképpen a tanár vagy a képzési rendszernek oda kell figyelni.
Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Én.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
Ó, ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Cedacur Forte segített.
Cedacur Forte?
Nem ismered? A Cedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári Bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 1-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kóbicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak.
Szigorúbb szabályozást és súlyosabb szankciókat ígér az akkumulátorgyárak kapcsán a közlekedési és beruházási minisztérium.
Gyermeknap alkalmából országszerte különböző programokkal várták a családokat, a Karmelita Kolostorban 5000 gyermeket láttak vendégül. Mondjuk a részleteket. Lejárt a határidő, amelyet a kormányfő adott a közjogi és állami vezetőknek arra, hogy távozzanak. Magyar Péter többször is megismételte, hogy május 31-éig félre kell állniuk az előző rendszer politikai kiszolgálóinak, különben a Tisza kormány jogi eszközökkel lép fel ellenük. A felszólítás elsősorban a köztársasági elnököt érinti. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ma reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Sólyog Tamás köztársasági elnököt.
Sólyog Tamás továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét. Az államfő ezt egy videóban jelentette be. Sólyog Tamás arról beszélt, hogy a lemondás lehetőségét felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Elmondta azt is, hogy továbbra is együtt akar működni a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is.
Az államfő megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet álhatatosságot, a haza hűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
Magyar Péter a köztársasági elnök bejelentésére reagálva azt írta, Sólyog Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyermeknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi, bocsánatkérés helyett.
A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett. A párt azt írta, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. Kiemelték, a magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. A KDNP frakció vezetője a közösségi oldalán azt írta, nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek. Rétvári Bence kiemelte, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. Hozzátette, Magyar Péter csak az általa kinevezett embereket tűri meg a pártjában, a kormányában és az országban is.
A mostani vita arról szól, hogy a kormánnyal együtt az államfő is bukja, nevélekedett Hak Péter jogtudós, aki szerint az lenne helyes, ha egy pártatlan fórum is véleményt alkotna az ügyben.
Bárándi Péter, a megyesi kormány igazságügyi minisztere pedig azt mondta, ha a köztársasági elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt, az országgyűlés megfosztási eljárást indíthat, és szerinte Sólyog Tamás esetében erről van szó.
Azzal, hogy az államszervezet demokratikus működése fölötti örködést elmulasztotta, megvalósította ezt a szabálysértést. Miben mulasztotta el? Például a gyermekvédelminek nevezett törvény és az arra épülő többi szabály ellen soha nem szólalt meg.
Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SZDSZ-es volt országgyűlési képviselőkről.
Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, ami nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Ezt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter írta, miután Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, ősszel már megkezdődhet az uniós támogatások kifizetése hazánknak.
Nagy munka áll a kormány előtt, mivel rövid idő alatt sok uniós elvárást kell teljesíteni, például a menekültügyi kérdésben és az uniós források átlátható felhasználása területén, mondta a Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
Ezt a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd és mennyire kerülünk ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És azt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befogyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb, nagyobb összegeknek is blokkolásai, tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan, ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani.
Szigorúbb szabályozást és súlyosabb szankciókat ígér az akkumulátorgyárak kapcsán a közlekedési és beruházási minisztérium.
Tárkányi Zsolt, a tárca parlamenti államtitkára egy interjúban arról beszélt, hogy az új kormány nem támogatja a debreceni CETL akkumulátorgyár bővítését. A politikus azt is elmondta, hogy szeptemberben állhat fel az a hatóság, amely szigorúan ellenőrzi a már meglévő létesítményeket.
Milliárdos büntetésekkel szembesülhetnek, és lesz egy olyan szankcionálási tétel a többszörös visszaesőknek, hogy először csak átmenetileg, tehát hetekre vagy egy-két hónapra felfüggeszteni a működésüket, a legeslegvégső szankció pedig, hogy bezárják őket, minden engedélyt megvonnak, és kezdhetik újra a teljes engedélyeztetést már az új szabályok szerint, amik még szigorúbbak lesznek.
Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt már alig lehet használt otthont vásárolni, mivel a fix 3%-os hitel felfelé hajtja az árakat.
A Bankmonitor vezető elemzője szerint az otthonstart beindította a lakásépítéseket, a hitelt mégis azok használják ki főleg, akik használt lakást vesznek. Argyelán József hozzátette, a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlét kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
Mikus Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.
Hétvégén is folytatódtak a harcok Kijev és Moszkva között, az összecsapásokban civilek is meghaltak. Részlete Kíváncsi Katillától.
Egy ember életét vesztette az észak-ukrajnai Csernyihív megyében, amikor egy gyárba orosz drónok csapódtak be. Kijev is támadásba lendült, és Rosztov megyében egy nagy kapacitású üzemanyagtárolót, Szaratov város mellett pedig egy üzemanyagfeldolgozót vett célba. A Kirovi régióban egy olajszállító csomópontot ért ukrán légicsapás. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Ukrajna újabb modern Iris-T rakétarendszereket kapott Németországtól, amelyek elsősorban a légvédelmet fogják szolgálni. A kijevi vezérkar adatai szerint Oroszország egy hét alatt 2300 harci drónnal, több mint 1500 irányított légibombával és 108 nagy hatótávolságú rakétával támadta Ukrajnát.
Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban.
A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal.
A magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
A honvédelmi miniszter az 52-es Hőc hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászló égetést, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt pénteki incidensre reagált. Beszámolók szerint két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégetett.
Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Tar Zoltán szerint gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség.
Összehangolt szervezés, zökkenőmentes lebonyolítás, ez jellemezte a Budapesten rendezett labdarúgó BL döntőt. Teltház volt a Puskás arénában, ott több mint 60 ezeren szurkoltak, a város több pontján pedig tömve voltak a szurkolói zónák.
A játékosok és a szurkolók biztonságát több ezer rendőr, illetve mentő biztosította a fővárosban. A rendőrségnek mindössze 13-szor kellett intézkednie, a mentők pedig összesen 91 embert láttak el a rendezvény különböző helyszínein. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, több mint 60 mentőegység és mintegy 200 mentő ügyelt a szurkolók biztonságára.
Az országos mentőszolgálat a bajnokok ligája döntő kapcsán talán azt mondhatom, hogy a labdarúgás magyarországi történetének legkomplexebb egészségügyi biztosítását végezte. Jellemzően rosszul létek, sérülések miatt nyújtottunk elsősegélyt, de ami jó hír, egyetlen igazán életveszélyes, súlyos esettel sem találkoztunk.
Több mint 500 gyermeket, kísérőit és családtagjait látta vendégül a kormány a gyereknapon a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be.
A gyermekvédelemből, hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkezett gyerekeket kreatív, zenei és kulturális programokkal, valamint finomságokkal várták.
Igyekszünk ebből egy hagyományt teremteni, és még nagyobbá tenni ezt, hogy még több gyerek eljuthasson ide, és megnézhesse ezt a csodálatos épületet, ezt a csodálatos kilátást, hiszen az ő szüleik, nagyszüleik adójából készültek, újultak meg ezek az épületek, és minden magyar embernek joga van látni ezt a csodálatos kilátást és ezeket az épületeket.
Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lanner Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, illetve szakmai szervezetekkel.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódást, lassulást jeleztek az M1-es autópályáról Bicske és Biatorbágy között, az M3-as autópályán 60 és Bak között, valamint az M0-as csomóponttól a főváros felé. Sokan haladnak az M2-es autóúton Váci és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében, a Csepel-sziget két gerinc útján, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak a Katinyi Mártírok parkja és a Bécsi út Vörösvári út között járműhiba miatt. Lassú az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Virágpiactól, aztán a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy telítettek a sávok, a 6-os főúton befelé az M0-ásnál, a 10-es főúton pedig Solymártól az Ürömi körforgalomig számítsanak lassulásra. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap, többfelé lesz zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között várható.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Kubicsek Istvánt és Bordi Andrást hallották, viszont hallásra.
Műsor ajánlat. Iskola példa Tarnabodon.
A babzsákkal valaki kiáll, várt néni, verek egy zenét, és akkor arra táncolunk.
Reggel tornászunk.
Nekik a legeslegőbb dolog, ami történhet, az a mozgás. Az mindent fejleszt.
Hogyan sikerült egy kis 700 lelkes faluban csodaiskolát teremteni, szömében hátrányos helyzetű gyerekek számára, ahol a tanárok állandóan képezik magukat, a gyerekek pedig nagyon szeretnek iskolába járni. A Tarnabodi Máltai Általános Iskolában jártunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Modernkori rabszolgaság.
Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
Ami visszaterel az életbe.
Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc. A Baltikumot érő fenyegetésekről és a védelmi hitelprogramról egyeztetett az Európai Bizottság elnöke a lett kormányfővel. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
Azonnal el kell kezdenünk a munkát, a Baltikumot érő hibrid fenyegetések sürgetőek, tette közzé az X-en az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen első alkalommal egyeztetett Andris Kulbergs lett kormányfővel, amióta Evika Szilénya miniszterelnök lemondott hivataláról. A lett kormányválságot az okozta, hogy ukrán drónok csapódtak be lettországi olajtározóknál, miután Oroszország elektromos zavarással eltérítette az eszközöket. Evika Szilénya menesztette a védelmi tárca vezetőjét, amiért nem aktiválta időben a drón elhárító rendszert. Emiatt azonban összeomlott a kormánykoalíció. A választásokig helyére lépett Andris Kulbergs kormányfővel a balti országot érő hibrid támadásokról és a szép védelmi hitelprogramról egyeztetett tegnap a bizottság elnöke. Megvitattuk Lettország 3,5 milliárd eurós szép tervét és annak hozzájárulását az európai kiemelt védelmi projektjeinkhez. Mielőbb írjuk alá, írta ki közösségi oldalára Ursula von der Leyen bizottsági elnök. Kína és az EU a kereskedelmi háború szélén áll, írja a Brussels Times. A lap emlékeztet, hogy pénteken az Európai Bizottság arról egyeztetett, milyen intézkedésekkel lehetne védeni az európai ipart a beáramló kínai termékdömpinggel szemben. A skála a napelemektől és járművektől a ruházati cikkekig terjed. A lehetséges védőintézkedésekről döntést ugyan nem hoztak, de egységes európai fellépést indítványoz az Európai Bizottság. Kína azonban erre válaszul kereskedelmi megtorlásokkal fenyegette meg az EU-t. A probléma azért jelentős, mert az EU kereskedelmi mérlege egyre romlik Kínával szemben. Tavaly már 360 milliárd euróra nőtt a kereskedelmi hiány, és a tendencia folytatódik. Emiatt az uniós döntéshozók attól tartanak, hogy egész iparágak kerülhetnek veszélybe Európában. Felszámolt egy kábítószer terjesztő bűnszervezetet a belga rendőrség. Brüsszel elhíresült Peterbos negyedében nagyszabású razziát tartottak, 27 embert vettek őrizetbe. Egy kiskorút ifjúságvédelmi intézetbe, egy illegális bevándorlót pedig idegenrendészeti központba vittek. A belga rendőrök jelentős mennyiségű kábítószert és készpénzt foglaltak le az akció során.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 20 perc, már nem Magyar Péter a legnépszerűbb politikus az országban, ez derül ki, vagy ez is kiderül az IDEA intézet legfrissebb felméréséről. A témában vendégünk pedig Molnár Péter, az IDEA intézet vezető elemzője és operatív igazgatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, ugye önmagában az valójában nem meglepő, hogy egy ilyen mértékű győzelemnél a kormánypártok politikusai azok hatalmas népszerűségbe kezdenek. Ugye még nem történtek népszerűtlen intézkedések, tehát még gyakorlatilag tart az eufória a társadalomban is. Ugyanakkor az sem meglepő, hogy az előző kormánynak a politikusai azok gyakorlatilag mélyrepülésbe kezdenek, hiszen bennük megrendült valamilyen módon a bizalom. Azt kérem öntől, hogy először nézzük a rangsort, aztán beszéljünk arról, hogy mi generálja a népszerűséget vagy a népszerűtlenséget, mert az azért mégiscsak felvet néhány kérdést, hogy amikor már nem a miniszterelnököt tartják ugye a legnépszerűbbnek.
Igen, amit fontos hangsúlyozni, hogy ez május elején készült ez a vizsgálat, tehát pontosan amire utalt, ez az a hétvégén volt az adatfelvétel, amikor a miniszterelnöki beiktatás volt, tehát ez egy tényleg egy eufórikus állapot a társadalom azon részének, aki a Tisza pártra szavazott, és hát ez nyilvánvalóan visszatükröződik a népszerűségi adatokból is, ami a miniszterelnök népszerűséget, tehát hogy nem ő a legnépszerűbb Tisza politikus, azt érdemes annyival árnyalni, ez igaz, egyébként így van, de inkább úgy érdemes ezt mondani, hogy egyértelműen a lista érint Tisza miniszterek állnak, a külügyminiszter Kapitány István, Vitézi Dávid, és Magyar Péter miniszterelnök, akinek egy pár ponttal, tehát éppen a statisztikai hibatáron már éppen túl, alacsonyabb a népszerűsége, tehát úgy lehetne ezt mondani, hogy a négy tiszás miniszter a legnépszerűbb politikus, és közöttük viszont nem a miniszterelnök a legnépszerű.
Viszonylag magas, 42%-os az elutasítottsága. Igen. Ez minek tudható be? Ugye az a helyzet, hogy ezek a közvéleménykutatások, ugye itt, hogyha jól sejtem, vagy jól emlékszem, egy online kutatásról Igen. van szó ráadásul, ezek nem térnek ki a részletkérdésekre. Uh-huh. De ugyanakkor megjelölik-e bármilyen módon azt, hogy miért utasítják el az ő személyét?
Itt konkrétan ennél a kérdésnél, amikor azt kérdeztük, hogy 1-től 5-ig osztályozza le az adott politikust, hogy mennyire kedveli, itt nem kérdeztünk indokokat. Más eredményekből, vagy más kérdésekből lehet következtetni az indokokra, és itt például, amit említett is, tehát, hogy miért áll hátrébb Magyar Péter miniszterelnök, mint mondjuk a miniszterei, most azért, mert egyfelől ismertebb, mint a miniszterei, tehát az ismertsége magasabb, másfelől azért, mert a támogatói azok ugyanolyan magasak a népességnek a fele, egy kicsivel több, mint a fele szimpatizál a miniszterelnökkel, mint mondjuk a népszerű miniszterekké, viszont őneki az elutasítottsága, a miniszterelnöknek az elutasítottsága magasabb, régebben van a politika színpadán, jobban megkoptatja esetleg őt, mint mondjuk a minisztereit. És ami még érdekes ezzel kapcsolatban, talán Orbán Viktor miniszterelnököt is érdemes itt megemlíteni, hogy őnála pedig a fordítottja látszik némileg, tehát a politikust értékelni tudók egyharmada kedveli a volt miniszterelnököt, tehát ez egy viszonylag magas arány, tehát neki még mindig van népszerűsége, vannak kedvelői, viszont a másik oldalon az, ő azért van hátrébb a népszerűségi listán, mert a népességnek, illetve az őt értékűnek a kétharmada viszont nem kedveli. Tehát ez az oka annak, hogy, hogy a fideszes politikusok lentebb vannak, vannak nekik támogatóik, viszont hát a népesség kétharmada pillanatért nem szimpatizál velük, és ezért vannak hátrébb.
Mitől kopik egy politikusnak vagy egy miniszterelnöknek a népszerűsége?
Hát egyfelől a tapasztalat azt mutatja, hogy maga az idő koptatja el, tehát amikor egy politikus...
Azért Magyar Péter szérelépése óta még nem telt el olyan nagyon-nagyon sok idő.
Ahhoz már eltelt idő, hogy az eredeti népszerűsége, az, és még mindig népszerű politikus Magyar Péter, de hogy alacsonyabb legyen, mint mondjuk egy vagy másfél vagy két évvel ezelőtt. Nyilvánvalóan egy politikus, amikor feltűnik, és mondjuk személyesen szimpatikus az embereknek, vagy egy-két üzenete, az első két üzenete szimpatikus az embereknek. Utána, ahol erre gondoltam itt az időnél, hogy ahogy telik az idő, egyre több témával szembesül, ilyenkor előfordulhat, hogy, hogy lemorzsolódik a népszerűsége, illetve amire még utalt itt a legelején, szerintem ez fontos, hogy pillanatnyilag ott tart a dolog, hogy az új kormány még a saját döntéseiről, a saját cselekvéseivel nem nagyon kell elszámolnia, hiszen sok minden még nem történt. Elsősorban az előző kormánynak a cselekedetével kell foglalkozni. Nyilvánvalóan ez okozza, hogy a tiszásoké növekszik a népszerűsége, a fideszeseké pedig csökken.
Az uniós pénzek hazahozatala, ugye, ahogy emlegetjük, ez növelheti Magyar Péternek a népszerűségét?
Én azt gondolom, hogy igen, nem csak Magyar Péter.
Ugyanakkor ez nem egy olyan egyszerű történet, mint ahogy azt Magyar Péter kommunikálja.
Ez pontosan így van, csak hát nyilvánvalóan ő sem véletlenül úgy kommunikálta, hogy na már hazahoztuk a pénzt, mert az embereknek a többsége azért a hírekben ennél jobban nem mérül el. Másfelől viszont az is tény, hogy valóban erre van lehetőség, tehát hogyha szeptemberre sikerül a kormánynak ezeket a feltételeket megoldani, és mivel a kormánynak, az új kormánynak a választás előtt nagyon fontos vállalása volt az EU-s pénzek hazahozatala. Ha ez sikerül, vagy hát sikerül úgy kommunikálni, hogy sikerült.
Elég akkor a kommunikáció?
Egy bizonyos szinten igen, a politikában bizonyos szinten elég, de hát nyilván nem hosszú távon. Arra akartam kiukadni, hogyha az emberek azt érzik, hogy ez siker, tehát megtörtént, amit a kormány ígért, akkor az egész biztosan tovább fogja növelni.
Jó, miért értékelik a legnépszerűbbnek Orbán Anitát, a külügyminisztert, a megkérdezettek? Ugye kérdés az, hogy mi alapján ítélik meg, miért lett ő az első, beszéltünk már arról, hogy még intézkedéseket ő sem nagyon tudott hozni, nyilván tartanak az egyeztetések, tárgyalások, kapcsolatok kialakítása.
Én szerintem több oka van ennek. Az egyik, ami szerintem fontos, hogy a külügyminiszternek legalábbis, tehát ez adatszinten annyira nem köszön vissza, de érzésre azt mondja az ember, hogy vannak bekötései mindkét oldalra, tehát a Fidesz oldalára is. Lehetnek ott még olyan szavazók esetleg, akik emlékeznek rá korábbról az ő világnézetére, cselekedeteire. Tehát ez is segítheti az ön népszerűségét. Segítheti az a népszerűségét, hogy úgymond a politikában, abból szempontból, hogy egy nőről van szó, nagyon magas pozícióban van, nagyon képzett, tehát ez is növelheti az ő népszerűségét, illetve még egy dolog, ami pontosan azon a héten esett, amikor ez az adatfelvétel volt, a orosz ország kárpátaljai bombázásánál az ő fellépése, ami alapvetően más volt, mint a Szijjártó Péter fellépése mondjuk egy kicsivel korábban, aki pedig népszerűtlen politikus lett már a kurzusnak a végére. Ez a kontraszt, ami közte és a korábbi külügyminiszter között van, ez is emelhette az ő népszerűségét.
No, lenne még ezzel kapcsolatban kérdésem, de nagyon fogy az időn, 2 percünk maradt. Kell egy miniszterelnöknek bármit is kezdenie azzal, hogy ha a népszerűsége az mondjuk ennyi idő alatt csökken, vagy a következő 2 évben ezzel nem kell foglalkoznia?
Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a népszerűsége csökken, különösebben, vagy ha én lennék a volt miniszternek, akkor én nem foglalkoznék vele, az nagyobb problémát jelent. Volt egy olyan kérdésünk is, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy Orbán Viktornak vissza kell-e vonulnia a politikától, vagy nem, és a népesség többsége azt gondolja, hogy vissza kellene vonulni a politikától, illetve maguk, a Fidesz támogatóknak is az egyharmada azt gondolja, hogy ha nem is visszavonulnak, egy kicsit háttérbe kéne vonulni, ez jelenthet neki problémát, tehát az, hogy a saját kedvei, akik kedvelik őt egyébként, esetleg nem hisznek abban, hogy képes a párt megújítására. Tehát ez az, ami neki esetleg változtatni a következő két évben, nem feltétlenül a népszerűsége.
Igen, azért 16 éven keresztül tapasztaltuk, hogy a stratégáról van szó, tehát ez majd a következő két évben kiderül, hogy mennyire valóban mennyire jó stratéga volt kormányfő. Ugyanakkor van még itt egy nagyon fontos kérdés, egy percünk maradt. Most még ugye szinten kell tartani a választási eufóriát, beszéltünk már erről, nem születtek még népszerűtlen intézkedések. Ugyanakkor a társadalom elfáradt a két évig tartó kampányban, de még most is halljuk a valamiféle lázítást, szítást, azt a hangnemet, ami nem biztos, hogy a megfelelő kommunikációt segíti a társadalomban. Mikor lesz ez kontraproduktív? Ön szociológus, azért is örülök, hogy ezt felteltem, ezt a kérdést.
Ez a fajta hangnem, az én véleményem, ez kétségtelenül jelen van, viszont nem feltétlenül újdonság. Tehát ez már a magyar belpolitikában szerintem hát most már lassan 20 éve megvan. Én azt gondolom, hogy tehát a Tisza ebbe így automatikusan nő bele, egyszerűen hát erőltetni kell majd magukat az egész belpolitikumnak, hogy ezen változtasson, és azt arra akartam kiukadni, hogyha az előző 10-20 évből indulok ki, akkor az nagyon sokára lesz kontraproduktív, mert hát nagyon sokáig működött eddig is.
Na majd meglátjuk, hogy mennyire fáradt a társadalom. Molnár Péter az IDEA intézet vezető elemzője, operatív igazgatója volt a vendégünk. Arról beszélgettünk, hogy már nem Magyar Péter a legnépszerűbb politikus az országban. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A baleset történt a fővárosban a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. A Lehel utcától csak lépésben lehet emiatt haladni. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton is, a Rákóczi hídtól északi irányban, és szintúgy csak nehezen járható a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal is. A pesti alsórakparton a Margit hídtól délfelé a Lánchídig számítsanak torlódásra. Varga Etele, BKK Info.
7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Hamarosan hivatalában keresi fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Sólyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak civil szervezetek tegnap gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Mától félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor, várhatóan 12-én és 13-án éjszaka, teljesen lezárják majd az átkelőt. Friss hírekkel
12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszom bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszom bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 34 perc, polgári tüntetés szervez június elejére a Sándor Palota elé a második reformkor párt, amely a Súlyog Tamás köztársasági elnök lemondását követelik. Ezt Hona Gábor a párt elnöke jelentette be, aki most itt van velünk telefonon. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt is és a kedves hallgatókat is.
Ugye azt mondta Ön szerint, hogy az államfő körül elfogyott a levegő, így képtelen ellátni a nemzet egységét megjelenítő feladatát és hivatalban maradása súlyos károkat okoz a köztársasági elnöki intézménynek. Ön szerint milyen feladatok ellátásában gátolja a köztársasági elnököt az, ahogy Ön fogalmazott, elfogyott körülötte a levegő?
Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést, ami most azért komoly vitát kavar Magyarországon, és úgy tűnik, hogy most már nemzetközi fórumok is belesznek volna ebbe a vitába, ezt hát legalább három részre kell választani. Van egy rész, egy jogi alkotmányos rész, amiben el kell ismerni, hogy Súlyog Tamásnak vannak komoly igazságai. De van emellett egy erkölcsi társadalmi rész, hiszen egy rendszer ért véget április 12-én, és ő ennek a rendszernek volt a kinevezettje, ami én azt gondolom, hogy kíván bizonyos konzekvenciákat, vagy legalábbis azoknak a levonását. És van egy harmadik, egy politikai szempont, hogy Magyarország előtt olyan nehéz és fontos időszak áll, ahol a köztársasági elnök és a kormányfő közötti ennyire abszurd a rossz viszony nem tartható. És én azt gondolom, hogy most mindenki ebben a vitában a három szempont közül megpróbálja kiemelni az ő már előtte megfogalmazott álláspontjához legjobban passzolót. Nekem Súlyog Tamással emberileg nem ismerem őt személyesen, nincs semmilyen problémám. De köztársasági elnökként én azt gondolom, valóban elfogyott körülötte a levegő. Nem hiszem, hogy az a hangnem, amit Magyar Péter miniszterelnök gyakorol vele szemben, az jó és helyes. Szerintem az erős hangnemnek és a bántó hangnemnek azért annak határai, de ettől függetlenül tartalmilag azt gondolom, azzal csak egyetérteni lehet, hogy a legjobb Magyarországnak az lenne, hogyha a köztársasági elnök lemondana.
Bocsasson, miben mutatkozik az meg, hogy elfogyott körülötte a levegő? Milyen feladatát nem tudja ellátni ezáltal Ön szerint Súlyog Tamás?
Én azt gondolom, hogy lényegében a két legalapvető feladatát nem tudja ellátni, a nemzet egységét nem tudja megjeleníteni, és a demokratikus működés őrét sem, hiszen az, aki az előző két évben nem volt sem fék, sem egyensúly, én azt gondolom, hogy nem hiteles, amikor arról beszél, hogy egy kétharmados kormányváltás után, illetve rendszerváltás után most a fék és egyensúly szerepéért jelentkezik be. Képzeljük csak el, hogy a következő időszakban egy ennyire elmérgesedett viszony, ami a miniszterelnök és a köztársasági elnök között kialakult, az milyen módon fogja segíteni az ország ügyét. Képzeljük el azt, hogy Súlyog Tamás, akinek a népszerűsége, én azt gondolom, és azt olvasom, hogy rekordalacsony, történelmileg nem volt még ennyire népszerűtlen köztársasági elnöke Magyarországnak. A következő időszakban hogyan fogja ő ellátni, akár reprezentatív, de akár gyakorlati értelemben Magyarország első közjogi méltóságának feladatkörét? Én azt gondolom, hogy sehogy. És két rossz megoldás van. Az egyik a legrosszabb, amit történik most, hogy Sólyog Tamás jogi érvekre hivatkozva a hivatalában marad, és fenntartja ezt az állapotot. Ez a nagyon rossz megoldás. Van egy másik rossz megoldás, amire a kormány készül, hogy mindenféle jogi hercehurca keretében erőből leváltja a köztársasági elnököt. Ez egyébként megvan ugye a kétharmados felhatalmazása, tehát ez szerintem igazából csak idő kérdése. És van egy harmadik, és azt gondolom, hogy ez a jó megoldás, hogyha a köztársasági elnök önmagában és önmagától belátja, hogy ez a szituáció csak akkor tud a köztársasági elnöki intézmény szempontjából jól és az ország érdekében megoldódni, hogyha ő személyesen hátralép és lemond. Hát hogyha valóban azt gondolja, hogy a köztársasági elnöki intézményt meg kell védeni, és ezt az intézményi konfliktust kezelni kell, hiszen ebben a tegnapi beszédében erről beszélt, akkor én megfordítanám a kérdést, hogy mivel segít is Sólyog Tamás a hivatalban maradásával a nemzet egységét és az intézmény, a köztársasági elnöki intézmény méltóságát?
Elnök úr, azt kérem öntől, hogy fejtsünk itt ki egy gondolatot, mégpedig a nemzet egységének a megtestesítését. Mi a köztársasági elnöknek a feladata ezzel kapcsolatban? Miben mutatkozik az meg, hogy ő egységesíti a nemzetet, vagy megjeleníti a nemzet egységesítését, vagy sem?
Hát minden olyan dolgot jelent ez, amit az elmúlt két évben egyébként Sólyog Tamás köztársasági elnök nem tett meg.
Például
a kegyelmi botrány, a Szőlő utcai ügy, Magyarország politikájába való külföldi beavatkozás kérdése, a háborús propaganda, ami egyértelműen óriás plakátokon, azt gondolom, súlyos, komoly kárt okozott nem csak a magyar társadalom, de különösen a gyermekek mentális egészségében. Az az uniós konfliktus, ami most már évek óta tartott, vagy hát egészen évek óta, április 12-ig, évekig tartott a magyar kormány és az Európai Unió között. Én nem nagyon emlékszem, hogy Sólyog Tamás kiállt volna, és akár ő a köztársasági elnöki intézmény segítségével, akár, mint hogy most tette, nemzetközi intézmény bevonásával igyekezett volna feladatát ellátni. Tehát ez is valahol, én azt gondolom, hogy elgondolkodtató, hogy az elmúlt két évben Sólyog Tamásnak egyetlen egyszer nem jutott eszébe, hogy nemzetközi intézményekhez forduljon. Most, amikor az ő lemondása a kérdés, akkor hirtelen úgy érezte, hogy a Velencei Bizottsághoz kell fordulnia. Ahhoz a Velencei Bizottsághoz, ami egy fontos intézmény egyébként, az Európa Tanácsnak az intézménye, azért mégsem az Európai Unióhoz kötődő intézmény. Ebben magyar részről Tócsányi László, a Fidesz korábbi igazságügyminisztere, ugye a delegált tagunk, tehát én nem akarom a Velencei Bizottságnak a kompetenciáját megkérdőjelezni, de én nem tudom, hogy ez a megfelelő intézmény, amihez fordulnia kell a köztársasági elnöknek, másrészt pedig, és ami talán ennél sokkal-sokkal fontosabb, miért gondolta ő most először életében, hogy köztársasági elnökként nemzetközi intézményhez fordul egy Magyarországos súlyosan megosztó kérdésben. Na, ez a nemzet egységének megtestesítése, hogyha valaki képes egy ilyen szituációban akkor is fellépni, amikor az a kormány van hatalmon éppen, amelyik őt ebbe a pozícióba behelyezte. De egyébként itt hagyd tegyem hozzá azt, hogyha ez a kérdés megoldódik, egyébként így is úgy is megfog. Tehát ezt azért tegyük rendbe kettős hallgatók számára, hogy Sólyog Tamás előbb-utóbb el kell, hogy köszönjön a köztársasági elnök.
Jó, hát a megoldódik és a helyzet változik között valószínű nagy a különbség.
Igen, csak egy mondatot, hogy mondjak még. Én azt gondolom, hogy ezután a Tisza kormánynak nagyon fontos feladata lesz, hogy a köztársasági elnök tisztségével és megválasztásával kapcsolatos kérdést alaposan átgondolja, és ezügyben én azt javaslom, hogy a közvetlen elnökválasztás irányába menjünk el, mert amennyiben Sólyog Tamás egy közvetlenül választott köztársasági elnök lenne, mindazokkal együtt is, amit mondtam, nem merülhetne fel az ő lemondásának a kérdése, mert az emberektől kapta a bizalmat. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő Magyarországa szempontjából éppen a mostani helyzet miatt fontos az, hogy közvetlenül az emberek választassák meg a köztársasági elnököt.
Miért jó ön szerint az, hogyha közvetlenül az emberek választják meg a köztársasági elnököt? Hadd idézem itt Horváth Lóránt ügyvédet, aki ugye még csak véletlenül sem vádolható jobboldalisággal 2 éve írt erről, és úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki pártok javaslata a közvetlen elnök választásról összeegyeztethetetlen a parlamentális demokráciával.
Hát nyilván ez egy vélemény, az én véleményem más, meg én azt gondolom, hogy bizonyára találnánk jogtudósokat, alkotmányjogászokat, akik másképp gondolkodnak erről a kérdésről, és összeilleszthetőnek tartják a parlamentáris demokráciát és egy közvetlen elnökválasztást. Fölvet persze kérdéseket, akár a köztársasági elnöki jogkörnek a bővítésével kapcsolatban, ha már közvetlenül választjuk, de én azt gondolom, ami annál szerintem jobb és erősebb érve, amit az előbb mondtam, nem nagyon van. Ha és amennyiben közvetlenül választjuk az köztársasági elnököt, akkor az a fajta legitimáció, amire Súlyog Tamás is hivatkozik, hogy más a köztársasági elnök terminus és más a 4 éves országgyűlési terminus, az teljesen egyértelművé válna, és föl sem merülne egy ilyen szituáció, hogy egy akár ekkora mértékű országgyűlési változás és eredmény után a köztársasági elnöknek mennie vagy maradnia kell.
Ön szerint hogyan változna a kormány és a parlament közötti hatalmi súlyozás, hogyha közvetlen államfőválasztás lenne?
A második reformkor szerint a közvetlen elnökválasztás az egy olyan adukártya lenne, amely lehetővé tenni, hogy a köztársasági elnök ne csak a papíron, hanem a gyakorlatban is ellássa azt a feladatát, amit egyébként a jelenlegi szabályozás is biztosít neki. Hát szoktunk arra hivatkozni, hogy a köztársasági elnök jogköre Magyarországon eléggé visszafogott, és ez egyébként többé-kevésbé így is van. De azért azt látjuk, hogy még ezzel a többé-kevésbé visszafogott eszköztárral is alig éltek a köztársasági elnökök, és éppen azért, mert az esetek többségében, mert politikai, pártpolitikai és országgyűlési kinevezési függésben voltak, hiszen valakitől kapták a legitimációjukat valamelyik pártól, nyilván a többségi pártól. Az elnök az emberek általi megválasztása ezt a kérdést tisztába tenni, hiszen azt tudnám mondani az elnök, hogy én az emberek embere vagyok. Nem tartozom felelősséggel egyik politikai pártnak sem, még akár egy kétharmados pártnak sem. Én az emberektől kaptam a bizalmamat, és a saját autonóm szándékaim szerint tudok köztársasági elnökként működni.
No hát bizonyára összecsapnak még a jogtudósok ebben a kérdésben. Vona Gábor, a második reformkor párt elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Június 3-án 19 órakor.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 45 perc, ugye Magyar Péter miniszterelnök még múlt szombaton kilátásba helyezte, hogy az állami vezető tisztségviselők, a parlamenti képviselők, intézményvezetők fizetése mellett a polgármestereké is csökkenhet a pazarlás megszüntetése elvén. A parlamenti képviselők fizetésének vagy tiszteletdíjának jelentős mérsékléséről egyébként már benyújtottak egy törvényjavaslatot, ma kerül a parlament elé. Az intézkedés ellen viszont az elsők között emelte fel a hangját Hódmező Vásárhely polgármestere Márki-Zay Péter, aki most itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, azt szeretném öntől kérni, hogy akkor vegyük végig, hogy mi a gond ezzel az ön meglátása szerint, hogyha a polgármestereknek a bérét csökkentik. Nyilván nem szeretnék senkinek a zsebében turkálni, tehát csak úgy megközelítőleg mennyit keres most egy polgármester, ehhez mekkora feladatot kell ellátni. Nyilván itt különbséget kell tenni a kis települések és a megyei jogú városok polgármesteri munkája között.
Hát nyilván egy nagyobb település, nagyobb feladat, több emberért felel. Én azt gondolom, hogy az méltányos, hogy a kormány talán 2 évvel ezelőtt rendezte a polgármesteri béreket, hiszen ez addig azt gondolom méltatlan alacsony színvonalon volt. Most is, hogyha piaci összehasonlítást teszünk, akkor egy 20 milliárdos, több ezer fő foglalkoztató cégnek a vezetője az általában többször annyit keres, mint egy ugyanúgy 20 milliárdos költségvetéssel rendelkező, több ezer munkavállalóért felelős polgármester. De engem nem is annyira a pénzkérdés érdekel, nem gondolom, hogy itt az lenne a legfontosabb. A legfontosabb kérdés az volt, hogy itt a korrupcióban hozták összefüggésbe a bércsökkentést. Tehát az, hogy voltak polgármesterek, akik loptak, ez nem vitatott. De azt az összefüggést az ellen feltétlenül tiltakozni kell. Hogy azért, mert néhány polgármester lop, azért a fizetéseket kell csökkenteni. Mert nem. Aki lop, az tessék börtönbe csukni. Aki meg tisztességesen végzi a munkáját, az ugyanúgy, mint bármelyik másik munkavállaló az országban, az természetesen jogosult egy tisztességes bérre.
Ugye ön elindított ezzel, hogyha nem is egy lavinát, de azért egy összefogást, most már több polgármester is azt mondta, hogy felszólalnak az intézkedés ellen, aztán ott volt az Algyői Molnár Áron, aki azt mondta, hogy ha neki alacsonyabb lesz a fizetése, mint mondjuk az alatta dolgozóknak, akkor föl is áll abból a székből, mert nincs is értelme.
Igen, nyilvánvalóan, meg ez egy nagyon szép dolog, hogyha valaki a saját fizetését csökkenti. Tehát úgy tudom, hogy most miniszterelnök úr a korábbi lehetőség, Orbán Viktor által belakott lehetőség ilyen szemben, ami most talán valahol a 7-8 millió forint vagy a fölötti összeg lett volna, nagyon szerényen azt hiszem 5,1 millióra csökkentette a fizetését. Nyilván, amikor valaki a sajátját csökkenti, szerintem egy jogállamban, demokráciában egy méltó szerénység. Mégsem gondolnám, hogy mi azért kellett volna leváltsuk Orbán Viktort, mert ő neki magasabb volt a fizetése. Gyurcsány Ferenc 1 forintot vett fel havonta. Nem gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc volt a legjobb miniszterelnök.
Az mely nem Bajnai Gordon volt, aki 1 forintot vett fel?
Én úgy tudom, Gyurcsány Ferenc volt. De még egyszer mondom, nem hiszem, hogy attól lesz valaki jó miniszterelnök. Orbán Viktorral nem az volt a baj, hogy 6 millió emelte a saját fizetését. Nem, az volt a baj, hogy közben 1000 és 1000 milliárdokat loptak el. Hogy oroszoknak hazaárulást követtek el, hogy magyar katonákat küldtek Csádba meghalni. Hogy a Gödi akudjár kapcsán hagyták lemérgezni a magyar dolgozókat, meg a környezetet. Ez volt a baj Orbán Viktorral, és nem az, hogy mennyi volt a fizetése.
Jó, ön hogy látja, hogy milyen konstrukciót támogatna ebben a kérdésben? Szóval azért azt tegyük hozzá, hogy én legalábbis úgy látom az általam ismert polgármesterek tekintetében, hogy mondjuk egy polgármesteri munka az nem arról szól, hogy reggel 8-tól délután 4-ig dolgozik, aztán hétvégén van 2 szabadnapja, hanem itt van egy hét minden napján való készenlét és egy 24 órás szolgálat.
Hát ez pontosan így van. A 24 órás szolgálat nyilvánvalóan vonatkozik arra, amikor valami mondjuk egy lakás 10, és a többi miatt akár éjjel is nyilván rendőrség vagy tűzoltóság megkeresi a polgármestert és a védekezésben részt kell venni, vagy amikor egy vihar tarolja le például a Hódműfővásár helyett, nyilván ott nincs éjszaka, nincs hétvége, stb. Ezen a mostani hétvégén is volt egy gyermeknapunk, volt egy hősök napi koszorúzásunk, és még a szombati napon is ugye egy streetball fesztivált kellett megnyitni, stb. Nem mondom, és közben, amikor az ember jár kell gyalog kerékpárral a városba, bárki megszólíthatja jogosan, és elmondja az akár rátartozó problémáit, akár nem rátartozó problémáit, és próbálunk segíteni. Tehát nyilvánvalóan tényleg sokkal nagyobb felelőssége jár, de sokkal több elfoglaltsággal jár, sokkal több odafigyelés, stb. Tehát ez tényleg egy 24 órás munka, kétségkívül. Ehhez képest nyilván egy országgyűlési képviselőnek viszonylag kényelmesebb munkája van. Ott is talán 10%-kal csökkentették, ugye elhangzott, hogy óriási mértékben csökkentik az országgyűlési képviselő fizetését, hát annyira nem, hát én úgy tudom, hogy a szorzókkal megint csak a sajtóból, de a magyar közönség.
Hát most talán 40%-os csökkentésről van szó.
Ez csak a filmszínház része, hát valójában a szorzókat a bizottsági tagságért azt megemelték, tehát valójában maximum 10%-kal csökken. Ha valaki legalább egy bizottságban van, akkor 10%-kal csökkentették a bérét, és valójában nekik egyébként nem csökkent a bérük, hiszen korábban ezek az emberek nem országgyűlési képviselők voltak. Hogyha valaki egy tanárnő volt, vagy egy ingatlan ügynök, akkor most bekerül a parlamentbe, ezzel a mostani fizetéssel neki ez egy óriási előrelépés. Ha a saját fizetését az eddig ténylegesen kapotthoz képest csökkentik, az egy szép nemes dolog, hogyha kevesebben keres többet, az egy kicsit más. De szeretném hangsúlyozni, hogy igazából nem. Én nekem soha nem volt problémám azzal, hogy mennyit fizetnek. Amikor én polgármester lettem, alacsonyabb lett a bérem, mint előtte a piacon, amennyit kerestem. 3 állásom volt korábban életemben, mindenütt többet kerestem, mint polgármesterként. Most sem a megélhetésemért aggódok, mindig elfogadtam, amennyit kapok. Nem a pénz a lényeg. Itt az egyeztetés volt nagyon fontos, ami miatt kellett szólni, hogy ezt ne egy interjú bejelentésből derüljön, kérem, tessék egyeztetni. Az előző kormány elkövette azt a bűnt, hogy nem egyeztetett a társadalommal. Ez a kormány mutasson példát demokráciából, korrektségből, méltányosságból, és én nagyon örülök, részkönben meg is tették. Most szerdán 10 órakor lesz egyeztetés végre az önkormányzati szövetségek és a polgármesterek között. Azt is gondolom, hogy ennek az egyeztetésnek egyébként nem a polgármesteri és alatta, minden alatta dolgozónak a béréről van szó. Polgármesteri bérek csökkentésével csökkenne az alpolgármesterek, a jegyzők, az aljegyzők, a tisztviselők, az önkormányzati cégvezetők, az óvodavezetők és mindenkinek a bére is, hiszen értelemszerűen, hogyha az első számú vezetőnek a bérét csökkentik, akkor az alatta dolgozóknak is korlátozzák a lehetőségét.
Engedje meg, hogy itt megálljunk egy pillanatra, mert azért ez felvet egy másik kérdést is az elmúlt évek inflációja után, hogy a fizetések csökkenése vagy csökkentése az valóban megfelelő út-e a jóléti társadalom irányába, már csak azért is, mert jól láttuk azt az elmúlt években, hogy egyetlen világpolitikai esemény hogyan befolyásolhatja egy ország gazdasági kilátásait és az inflációt.
Hát a fizetések azért sem kellene, hogy a legfontosabb spórolási kérdés lenne, mert hogyha minőségű, jó munkavállalókat szeretnénk, azt szeretné a magyarság, hogy az ország krémje, az ország legjobbjai vállaljanak közszolgálatot, akkor nyilván nem lehet őket egyfajta anyagi függésbe taszítani. De ez, mondom, az előbb elmondott a fényében talán még csak nem is ez a legfontosabb szempont, hanem itt egy struktúra van. Nem lehet a béreknek egy elemét kiemelni, hanem tessék a teljes struktúráról beszélni, és a köztisztviselő bérek megalázóan alacsonyak mind a mai napig. Hogy más nem mondjak, a Fidesz kormány elkövette azt a súlyos, számunkra sérelmes dolgot, hogy a megyegó városoknak a köztisztviselőinek a bérét nem emelte. Az összes többi városét 2-15%-kal emelte, nem a polgármesterekről beszélek, hanem az ott dolgozó köztisztviselőkről. Valamiért a megyegó városokat kihagyták ebből. Például ezt sürgősen orvosolnia kell ennek az új kormánynak, de tudnék még nagyon sok olyan pontos feladatot mondani, ami miatt az egyeztetés és a munka megkezdését nagyon várjuk, hiszen a Fidesz eddigi rémuralma után, ahol tényleg kifosztották az országot, és megalázóan alacsony bérek vannak mindenütt az országban, biztos, hogy nem a bércsökkentés a legfontosabb.
Jó, ugye említette többször, hogy miben hibázott az Orbán kormány, és tulajdonképpen hasonló hibákat látnak most, hogyha jól értelmeztem, bár ezeket próbálják orvosolni, de hasonló hibákat látnak a mostani kormánytól is. Ugye itt az egyeztetés hiánya, hogy önök például egy interjúból tudták meg azt, hogy csökkenhet a polgármestereknek a fizetése. Ma lesz parlamenti vita róla, és csak azután szakmai egyeztetés. Ez az egyik. A másik, hogy látja, hogy ha azokat vagy hasonló hibákat követel a jelenlegi kormány, mint az előző kormány, akkor ez a kétharmad mennyiben lesz más, mint az előző kétharmad volt?
Hát én nagyon remélem, hogy nem gomnyomogatógépet választottunk április 12-én. Akikkel, Tiszás képviselőkkel beszéltem, azok ezt hogyan meg is ígérték nekem, hogy ők egészen biztosan megfontoltan, felelősen fognak dolgozni és dönteni. Tehát ugye az egy óriási különbség lesz. Attól nem lesz diktatúra. Magyar Péternek a 71%-os parlamenti többsége, hogy nem azt a gyakorlatot fogják követni, mint Orbán Viktor a maga 66%-ával.
Milyen gyakorlatra gondol?
Hát kérem szépen, amikor itt egy mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül, egy éjszak alatt, egy nap alatt...
Na jó, de bocsásson meg, hogyha önök nem emelik fel a hangjukat most például ön, és nem fog össze a többi település vezetővel, akkor lehet, hogy itt sincs hossz szakmai egyeztetés ebben a kérdésben.
Hát arra mindenki számíthat, hogy én föl fogom emelni a hangomat, és azt gondolom, hogy nekünk ez a kötelességünk is. Attól lesz ez demokrácia, hogy a hatalom, a kormány, a miniszterelnök hogyan reagál ezekre. Hogyha azért, mert én föl fogom emelni bármilyen hiba, bármilyen egyéb eset, én elmondom, lehet, hogy nem ért vele valaki egyet, de hogy én elmondhassam a véleményemet, és emiatt mondjuk ne legyen az, mint Orbán esetében, hogy Hódmezővásárhely sorozatosan nem kapta meg a neki törvényileg járó támogatásokat. A versenyképesek járásoknak az 500 millióját, a rezsitámogatást évekkel ezelőtt az energiáremelkedések ellen, Vásárhely egy fillért nem kapott ebből, ami egy abszolút alkotmány, jogszabály és erkölcs sérti magatartás volt, mindezt azért, mert kritizálni merészeltem a pedofilokat, az aberráltakat, a tolvajokat, azt, hogy csátba küldünk meghalni magyarokat. Ha ezt valaki meri kritizálni, és emiatt a városra elesik minden jogos támogatástól, az egy diktatúra. Na most én biztos vagyok benne, hogy ez most már nem az lesz.
Ennyi fért most ebbe a beszélgetésbe. Letelt az időnk. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Greg Samárta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt továbbra is csak lépésben tudnak közlekedni a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Lehel utcától a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig. Egybefügg a sor a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól észak felé, a Halász utcáig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart befelé szintén csak lassan járható, ahogyan a Bartók Béla úton is torlódásra számítsanak a Móri Zsigmond körtérhez közeledve. Varga Etele, BKK Info.
Autós percek.
Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kulcs térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött a 63-as kilométernél, a külső sávot lezárták, és az M30-as autópályán Tornyos-Németi felé Kistokaj térségében a 21-es kilométernél korábban egy kamion árokba borult. A műszaki mentés jelenleg is folyamatban van, de egyelőre forgalomkorlátozás nincs. A Kistokaj-Sajó-Petri lehajtóág használható jelenleg.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 1-én, hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
A cégeknek évfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni.
Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódó drón, jelentette be a román államfő. Mondjuk a részleteket. Reggel felkeresi Sulyog Tamás államfőt, a miniszterelnök Magyar Péter korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, május végéig távozzon hivatalából.
Sulyog Tamás a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Jelezte azt is, hogy az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal, és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól.
Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés.
A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDFS és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről.
A cégeknek éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A számviteli beszámolót viszont már letétbe kellett helyezni és elérhetővé kellett tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben.
A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot, hívta fel a figyelmet az adóhivatal kommunikációs vezetője. Lincmeyer Szilvia elmondta, idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak.
Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást. Aki ezt a határidőt is elkési, a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt már alig lehet használt otthont vásárolni, mivel a fix 3%-os hitel felfelé hajtja az árakat.
A Bankmonitor vezető elemzője szerint az Otthonstart beindította a lakásépítéseket, a hitelt mégis azok használják ki főleg, akik használt lakást vesznek. Argyalán József hozzátette, a konstrukció ugyan kedvező, sokan mégsem tudják igényelni.
Szükség van hozzá önerőre, és szükség van hozzá megfelelő nagyságú jövedelemre is. Tehát az a csoport tudja fölvenni, amely kellő fizetéssel rendelkezik ahhoz, hogy mondjuk 30 vagy akár 35 millió forint hitelnek a törlesztő részlét kigazdálkodja, illetve kellő önerővel rendelkezik ahhoz, hogy a vásárlásnak a saját részét le tudja tenni.
Drágulnak a szolgáltatások júliustól. Díjat emelnek a bankok és mobil szolgáltatók is. A számlavezetési díjak például 4-8%-kal emelkedhetnek, de többet kell fizetni a mobiltelefonálásért és az internetezésért is.
A biztosdöntés.hu számításai szerint a szolgáltatások drágulásával évente csak nem 50 ezer forinttal nőhet a háztartások költsége. Tóth Levente, a portál vezető elemzője hangsúlyozta, most azok a szolgáltatók emelnek, amelyek a kormány nyomására tavaly évelején önkéntes díjstoppot vállaltak a növekvő infláció miatt.
Jellemzően az előző évi átlagos inflációt építik be az árakba, ezért van ez a 4,4%-os, ez sem általános. Tehát van olyan bank is például, amely ennél kisebb emelést hajtott végre, sőt olyan bank is van, amik egyáltalában nem hajtott végre emelést, ugyanakkor olyan pénzintézet is, ami lényegében a 2 éves inflációt veri most le az ügyfeleken. Tehát a 0-tól a 8%-ig terjed ez az emelés a bankoknál, és hasonlót lehet tapasztalni a távközlési cégeknél is.
Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel.
A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani.
Totyik Tamás a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a korábbinál ugyan többen jelentkeztek pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés azonban továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Hozzátette, tavaly egyetlen egy fizika-kémia szakos hallgatót sem vettek fel, és idén is csupán 3-at, miközben a következő 2 évben 400 érintett szakos tanár megy nyugdíjba.
A kieső személyeket pótolni kell. A másik nagyon aggasztó az, hogy tavaly előtt 6000 körül volt, akik pályára léptek, és mire a gyakornoki vizsgát, ugye ez a pályának a második évében van legkésőbb, ebből 3000-en maradtak. Tehát nagyon magas a pályára lépőknek a lemorzsolódása is. Tehát ebbe is valami lépést kell tenni. Ez azt jelenti, hogy vagy a tanárképzés rossz, vagy a tanárképzésen változtatni kell, meg a pályakezdők mentorálásán is változtatni kell.
Itt a Krónika. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón, jelentette be a román államfő.
Nikos Ordán a Facebookon tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét a drónról készült fotókkal illusztrálva. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.
Hétvégén is folytatódtak a harcok Kijev és Moszkva között, az összecsapásokban civilek is meghaltak. Részlete kíváncsi Katillától.
Egy ember életét vesztette az észak-ukrajnai Csernyihív megyében, amikor egy gyárba orosz drónok csapódtak be. Kijev is támadásba lendült, és Rosztov megyében egy nagy kapacitású üzemanyagtárolót, Szaratov város mellett pedig egy üzemanyagfeldolgozót vett célba. A Kirovi régióban egy olajszállító csomópontot ért ukrán légicsapás. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról számolt be, hogy Ukrajna újabb modern Iris-T rakétarendszereket kapott Németországtól, amelyek elsősorban a légvédelmet fogják szolgálni. A kijevi vezérkar adatai szerint Oroszország egy hét alatt 2300 harci drónnal, több mint 1500 irányított légibombával és 108 nagy hatótávolságú rakétával támadta Ukrajnát.
Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Beszámolók szerint pénteken két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégetett.
Tarz Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon belül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Tarz Zoltán szerint gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség.
A magyar hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget a Fiumei úti sírkertben.
A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszényszentdi Romulus úgy fogalmazott, a hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt.
Ma is szükségünk van olyan emberekre, akik értik, a szabadság nem örökbe kapott ajándék. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell őriznie. Ezért a hősök napja nem csupán a múltról szól, hanem figyelmeztetés a jelen számára. Hogy egy nemzet addig marad erős, amíg vannak emberek, akik készek felelősséget vállalni érte. Amíg vannak emberek, akik nem csak beszélnek a hazáról, hanem tesznek is érte.
Jóváhagyta a közlekedési és beruházási miniszter az elsősorban a Mátra térségét érintő új MÁV-volán menetrendet, amely június 20-án lép életbe.
Vitézi Dávid azt írta, teljesen új szemléletű hálózatot építenek ki, amely nem különálló kis szigetekként kezeli a településeket, hanem egységes hálózatként gondolkodik a térség közlekedéséről, és sokkal jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat ad a Budapest-Gyöngyös interrégió vonatok és a térség buszjáratai között.
A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a héten.
Az európai szintű akció során elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik.
Az új típusú nikotinos termékek veszélyeire hívta fel a figyelmet a WHO a dohányzás elleni világnapon. A hagyományos dohánytermékek fogyasztása csökkenést mutat, viszont az új típusú nikotinos, illetve hevített dohánytermékekből több fogy, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője.
Kimmel Zsófia hangsúlyozta, a nikotinos tasakoknak rendkívül magas a káros anyagtartalma, így egyre gyakoribbak a nikotin mérgezéses esetek, ráadásul a külföldi ízesített termékek összetételét a hatóságok nem ellenőrzik. Kimmel Zsófia kiemelte, sajnálatos, hogy egyre több fiatal dohányzik.
Emelkedik, különösen az elektronikus cigaretta, és most már ugye nikotinos tasakoknak a használata is. A fiatalok fele 30-50% használt ilyen terméket. Amikor a pokobár, bár ilyen robbanásszerű terjedés volt, akkor bevizsgálták a kollégák a termékeket, és azt találták, hogy a folyadékukban jóval magasabb nikotin tartalomban, mint ami a dobozon fel van tüntetve, sőt a nikotin mentesben is találtak nikotint.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Szakaszos torlódást, lassulást jeleztek az M1-es autópályáról Tatabánya és Biatorbágy között, az M3-as autópályán 60 és Bak között, valamint az M0-as csomóponttól a főváros felé. Sokan haladnak az M2-es autóúton Vác és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre közelében, a Csepel-sziget két gerinc útján, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
Főváros információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt változatlanul araszolásra kell számítani a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrác úti felüljáróig, illetve már a Váci úttól is akadozik a haladás. A Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál szintén a Rákóczi híd felé számítsanak lassulásra, a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében mindkét irányban telítettek a sávok, a Dózsa-György úton pedig a Hősök terénél a Kerepesi út felé készüljenek fennakadásra. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 20 és 26, késő este pedig 15-20 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Dzsudzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Magyar bajnoki címet szerzett az FTC férfi és női vízilabda csapata is. Ezüstérmes lett a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsudzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt, Dzsudzsák Balázzsal Tóth Márkó beszélgetett.
Több szurkolót érdekel, hogy hol láthatnak majd futballozni téged a következő idényben. Ugye kiváló szezonod volt most megint a Debrecennel, negyedikek lettetek a bajnokságban, te magad 10 fölé jutottál gólokat, gólpasszokat összesítve. Hányadán áll most ez a kérdés?
Én azt mondom, hogy eldőlt. Nyilván a teljes hivatalos prezentációtól vagyunk csak lemaradva. De egyébként nyilván nem titok, hogy a Debrecenbe tervezem, Debrecennel tervezek ők is velem, úgyhogy tényleg már csak formalitások vannak hátra, úgyhogy örülök, hogyha még bizalmat, lehetőséget és segítséget kaphatok, adhatok a klubnak is.
Akkor azt most meg tudod erősíteni nekünk, hogy Debrecenben futballozol a következő évben.
Igen, ha valami nagyon nagy, még nagyobb csoda nem történik, mint a Debrecen, akkor igen, de abszolút Debrecen.
Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést, mennyire volt könnyű döntés, egyáltalán maga az, hogy még egy évet rá, hogy gondolom, hogy egy évvel hosszabbítasz akkor, mint az elmúlt években, szóval, hogy mit mérlegeltél, hogyan jutottál el végül is addig, hogy újabb egy évet Debrecenben töltesz?
Hát én azt mondom, hogy talán még a keleten is jobban szeretem a labdarúgást, mint azt az eddigi években, és nyilván az, amikor az ember van, és olyan pozitív dolgok érik, mint ami ebben a szezonban történt, akkor persze, hogy még nehezebben hoznám meg azt a döntést, hogy kiszáll ebből a sztoriból. Úgyhogy én örülök, hogy ebben az évben bizonyítottam, hogy fegyelemmel, alázattal és kellő motivációval az ember bármit képes megugrani. Úgyhogy próbálok húzó ereje és példája lenni annak, hogy igenis az életkor csak egy szám, úgyhogy egyre kevesebben vagyunk. Döntést meghozni abszolút nem volt semmilyen szintű hezitáció. Mondom, nagyon-nagyon örülök, hogyha marasztalnak, és nem pedig én könyörgöm magam a Debrecenre. Nagyon-nagyon szeretem továbbra is ezt a játékot, úgyhogy remélem és szeretném minden percét kielvezni, ameddig csak lehet.
A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra, és ugyancsak felkészülési meccsen Brazília-Panama 6-2.
Nemzeti Sport Krónika.
Sorozatban 5. összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Fogel Soma az FTC magyar válogatott kapusa Farkas Mártonnak értékelt.
Kaotikus meccs volt, egyáltalán nem lehet vízilabdának nevezni. Biztos, hogy a közönség szórakoztató volt, mert a sok gól az mindig az, kapus szempontból pedig az mindig rosszat jelent. Fő az, hogy nyertünk, azért úgy van, hogy nem indokolta az eredmény, de az, hogy milyen tüzes volt a hangulat, vagy esetleg heves érzemek voltak bennünk, vagy esetleg a Honvédban. Tényleg az elejétől kinyílt a meccs, és maga biztosan tudtunk nyerni.
Fejben egyébként mit kívánt meg tőletek ez az egész bajnoki döntősorozat? Mert az első meccsen is nyertetek, de utána elég önkritikusak voltatok. A második meccsen nagyon simán nyertetek, utána megint nektek feszült a Honvéd, és tényleg mindent bevetettek annak érdekében, hogy valahogy kizökkentsenek titeket, és azért talán ritkán találkoztok ilyesfajta kihívásokkal.
Nem titok azt, hogy mi kimagaslók vagyunk a magyar mezőnyből, és rengeteg olyan bajnoki mérkőzést játszunk, amikor az ellenfél meg se próbál nyerni ellenünk. Amikor a Honvéddal játszunk, akkor mindig azt érezzük, és ezt nagyon jól csinálják, hogy felépítenek egy olyan magabiztosságot maguknak. Nem azt mondom, elhitetik, hogy meg tudom minket venni, de beletesznek mindent azért, hogy a lehető legtöbb kellemetlen percet okozzák nekünk. És ezt minden meccsen beletették, amit játszottuk akár az alapszakaszban is, vagy most a döntőben is. Nyilván most itt, hogy nagyobb tétje volt a Honvéd elleni mérkőzéseknek, azért egy feszültség is nagyobb volt, úgyhogy ezt nagyon jól csinálják, így álltunk fel az utolsó után pillanatig, menni fognak, és igazából az ma is be is bizonyult.
És megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádi uszodában. Az FTC a döntő harmadik meccsén is legyőzte a BVSC-t ezúttal 19-8-ra. Az aranyérmes csapatból Szilágyi Dorottya nyilatkozott Tóth Bélának.
Egy célunk volt az, hogy bármi áron nyerjünk ma. Hát ahhoz képest, igen, most játszottunk talán a legjobban a BVSC ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy mindenki tényleg oda tette a kis saját dolgát. Az első perctől kezdve szerintem nagyon jól meccsbe voltunk, és tényleg nagyon jó volt a kezdés. Ennek is köszönhető ez a fölényes győzelem, mert tényleg a nulladik pásztől koncentráltunk, és talán nem tudták a sebességünkkel felvágni a versenyt. Azt gondolom, hogy a mai meccs tényleg azon volt, hogy kifáradtabb. Mi talán egy kicsit több energiával rendelkeztünk, nyilván nagyobb is a adunk, talán van jó játékossal, úgyhogy tényleg mindenki, aki vízben volt, az egyből odalakta magát, és tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, a sávra, az edzőkre, mindenki, mert szerintem nagyon jól játszottunk.
Címet védett a Ferencváros, hogyha össze lehet vetni a két csapatot, a tavalyit meg a mostanit, miben erősebb a mostani Fradi?
Azért a pályjátékos kicserélődött, ugye idén jöttem a Bea is, Kessi is, nagyobb nevek vannak a csapatban, és már maga a népsor is erősebb. Igazából így a szezon végére értünk össze, és tényleg talán a mai meccs volt az egyik legjobb mérkőzésünk a szezon során, úgyhogy nyilván kell az összeszokásnak egy bizonyos idő, a szezon elején még nem voltunk olyan összeszokottak.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Sipos Adriánnal és Palasics Kristóffal a Soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. Sipos Adriánt a Melsungen magyar válogatott beállóját hallják.
Maga az legyőzni Kielt, az egy óriási dolog, hiszen tudjuk a múltját, és tudjuk, hogy milyen csapatról van szó, milyen játékosok vannak ott. Az, hogy eljutottunk idáig a Final Fourig, és mind a két mérkőzést megnyertük, ez hihetetlen dolog. Álmodtam erről a dologról, nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ez sikerült mind a csapatra, mind a családomra, aki minden egyes nap támogat mindenbe, mind akik itt vannak mellettem, család, mind az otthoni családom, a barátaim, mindenkinek köszönöm a támogatásukat. Tényleg nagyon sokan vannak mögöttem, akik segítenek minden nap, ha kell. Úgy érzem, hogy azt a munkát, amit beletettem most már nagyon sok év alatt, az, hogy most el sikerült, igazából ez mutatja meg, hogy érdemes álmodni, érdemes dolgozni, érdemes hinni a dolgokban, és egy nap megkapod azt, amiért igazából minden nap felkelsz.
A Kielt tehát 24-23-ra kikapott a döntőben a Melsungentől. Most hallgassuk meg az ezüstérmes Kielt magyar válogatott játékosát, Imre Bencét. A jobb szélsőt is Olasz Gergő szólaltatta meg.
Egész meccs az ilyen egy-egy gólon ment végig, egy-két gólon, és sajnos a végén nem nekünk alakult jól, de a másik félidőt azért sajnos nagy részében ők kontrolláltak és vezették, amíg az elején mi vezettünk. Sajnálom, hogy a végén így alakult. Nagyon fájó ez mindenkinek, mert a BL így elúszott, és És nyilván nekünk távozó játékosoknak meg különösen fáj, hogy nem tudtunk úgy búcsúzni, ahogy szerettünk volna.
A Bajnokok Ligája elúszott a THW Kiel számára, te viszont utolsó mérkőzésedre játszottad nemzetközi porondon a Kielben, jövőre már a Veszprémbe igazolsz, most viszont van még két fontos Bundesliga találkozótok, arra hogyan készültök ezután?
Nyilván úgy kell készülnünk, hogy tudjuk, hogy egy olyan meccs megyünk most szerdán, ahol a kiesés ellen küzdő csapat ellen játszunk, és minden szeretnénk legyőzni őket, mert nem szeretnénk belefogni a kiesésért folyó csatába, úgyhogy így szeretnénk megoldani.
A Tatabányának nem sikerült a Bravura férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. A női kézilabda NB1-ben a bajnoki címét már korábban bebiztosító Győr egy 42-24-es NEKA elleni győzelemmel zárta a bajnokságot. Az Eto veretlenül lett bajnok és jó formában várhatja a hétvégi Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét. Szemerei Zsófia győriek kapusa Cseszegi Balázsnak értékelt az utolsó bajnoki mérkőzést követően.
Nagyon kemény évet tudhatunk a hátunk mögött, viszont tényleg nagyon jó érzés, hogy a három kitűzött célban már kettőt elértünk, azért ez egy nagyon jó kis löketet fog adni nekünk a hátra levő időszakra. Most tényleg egy pár óra erejéig azért az ünneplésen lesz a hangsúly, mert meg kell ünnepelni, mert tényleg nagyon sokat munkáztunk ezért, viszont utána kőkeményen beleállunk a munkába, mert tudjuk, hogy mi a célunk.
Lehetett mondani, zakatott éved volt a fejlővésekkel kezdve, de itt tavaszra egész egyszerűen olyan formában lendültél, hogy szakott a végén kiszorítottad a kezdőcsapatból.
Nagyon sokat köszönhetek tényleg a vezetőségnek, a staffnak, mert folyamatosan hittek bennem, és tényleg az a fajta bizalom, amit kaptam felőlük, illetve a lányok felől is, meg tényleg az a védekezés, amit hétről hétre elénk raktak a csajok, az nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Tényleg óriásit munkáztak, mert azért jó sok játékos kiesett előlünk a védekezésből, viszont tényleg nagyon szépen beleállt mindenki a munkába, és tényleg le a kalappal az egész csapat előtt.
Pályafutása második legjobb idejét ért el, és a hatodik helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga Rábáti versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,73 század másodperces eredménnyel ért célba. Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italiát, a Dán klasszisnak így már valamennyi 3 hetes országúti kerékpáros körversenyen van legalább egy összetettbeli győzelme. A tegnapi zárószakaszt az olasz Jonathan Milán nyerte, most Jonas Vingegaard hallják.
It's amazing. It's something I...
Ez egészen csodálatos. Olyasmi, amiről egész életemben álmodtam. Az, hogy erre valóban képes voltam, az igazán különleges. Ez egy rendkívüli nap számomra. Tényleg az volt az álmom, hogy ezt a versenyt megnyerjem. Még mindig nem találom a szavakat.
Stollár Fanny és az amerika Christian Harrison búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, miután a vegyes párosok 8-at döntőjében kikaptak az első helyen kiemelt olasz kettőstől. Stollár Fanny kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
A dohányzásról ma már általánosan tudjuk, hogy káros, mégis sokan nyúlnak elektromos cigarettához, hevítéses termékekhez vagy nikotinpárnákhoz, abban a hitben, hogy ezek biztonságosabb alternatívák.
Mivel már függőség megvan, és amikor így nem kapjuk meg a mennyiséget belőle, jönnek ezek a tünetek.
De valóban kevésbé veszélyesek ezek az új eszközök, vagy csak más formában tesszük függővé magunkat? A dohányzásmentes világnap apropóján arról beszélgetünk, hogyan változik a dohányzás és nikotinfogyasztás kultúrája, és milyen új kihívásokkal szembesülnek az orvosok és családok. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 56-70.
Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 26 perc, napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
A világ 178 országában jártam az elmúlt évtizedekben munkám során, és már nagyon sokan megkérdezték, miért itt élek. Hisz svájci volt a nagybátyám, de lehettem volna jazzki kölcsönzős is egy paradicsomi szigeten, csináltam útifilmeket Tájföldön. Csodálatos dolog világot látni, sok magyar remekül megállja a helyét a világ számos pontján. Ha vajon szállodát is igazgat magyar Honoluluban, a diaszpóra nagyon erős Chicagóban, Torontóban, de Ausztriában vagy Londonban is sokan ott ragadnak, és köztük rengetegen sikeresek a saját szakmájukban. Las Vegasban magyar csinálta az egyik híres hotel show műsorát. Nekem fontos az, hogy magyarul tudok igazán jól viccet mesélni, magyarul tudom árnyaltan megbeszélni a barátokkal a történteket. A magyar nyelv egyfajta nemzetösszetartó erő, azt tapasztaltam, és ezt már igen korán felfedezték, meg azt is, hogy micsoda kincs a magyar, mert hogy Messofanti olasz bíboros és nyelvész így fogalmazott. Tudja, melyik nyelvet tartom a görög és a latin mellett minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ügyeljen, ebben a nemzetben egyszer csak fel fog majd tündökölni egy költői rángész, aki teljességgel igazolja jóslatomat. A magyarok úgy látszik, még maguk sem tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben, mondta Frank Ágoston csenyelvésznek, a híres olasz bíboros egykor. Bernard Shaw drámairól pedig azt mondta, hogy bátran kijelenthetem, miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésem, ha magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Grimm azt állította, hogy a magyar nyelv logikus, és a tökéletes felépítése felülmúlja minden más nyelvét. Erbersberg bécsi tudós szerint olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha a nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden tömörség, összhang, világosság. Berglund, svéd orvos és műfordító az európai nyelvek tanulmányozása után a következőre jutott. Ma már, hogy van fogalmam a nyelvek struktúrájáról, az a véleményem, a magyar nyelv az emberi logika csúcs terméke. József Attila pedig azt írta, hogy nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját, s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalma szemét alig-alig zizzenő rebbenését. A nyelven kívül persze fontos az is, hogy itthon nincs cunami, ritkán van földrengés, járvány, bár a koronavírus sajnos minket sem került el. Ha pedig a három gyermekemmel sétálok a környéken, akkor jól érzem magam. Fülöp nagycsoportos, Jászmin kiscsoportos óvodás, Milla picike, és tudta körülni annak is, amikor tegnap egy csúszninak való botot találtunk a parkban a Battyányi téren. Én pedig felfedezem velük a környéket, a kis templomokat, együtt rácsodálkozunk a szobrokra az épületeken. Tudták például, hogy a Dunaparton a Battyányi térnél azért van lefelé lépcső néhány háznál, mert az volt az eredeti talajszint. Ezek az épületek maradtak meg a nagy árvíz után, a többit a később feltöltött partra építették. Megismerném nem, hogy az országokat, a világot, a saját kis környezetünket sem tudom teljesen, de minden egyes sétán rácsodálkozom annak a helynek az értékeire, ahol élünk.
Napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértő osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Róbert Károly körúton a Váci úttól a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig baleset miatt változatlanul csak arra szólni tudnak. A Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, míg a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál a Rákóczi híd felé szintén lassulást tapasztalhatnak. Az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton is telítettek a sávok, illetve az Egér úton is akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé. Varga Etelen, BKK Info.
Autós percek.
sárokba borult egy kamion az M1-es autópályán a határ felé Lébény előtt a 138-as kilométernél. Egyenlőre csak a leálló sávot zárták le, de a műszaki mentés során további korlátozás is várható. És az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kulcs térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 63-as kilométernél a külső sávot lezárták, és az M30-as autópályán Tornyos-Németi felé Kistokaj térségében a 21-es kilométernél korábban egy kamion árokba borult. A műszaki mentése folyamatban van, jelenleg forgalomkorlátozás nincs. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Néhány órás napsütést ígértek már a meteorológusok, hogy az ország mely részén, azt még egyelőre nem tudom, de hogy zápor, zivatar többfelé várható, az egészen biztos. Élénk lesz a nyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 21 és 28 fok között alakul. Fél kilenc után 2 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Borti András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkent a képviselők fizetése. Tavaly több mint 100 000 ember segítette adománnyal a Tisza pártot. Felajánlásaik meghaladták a 3 milliárd forintot. A párt online boltjának forgalmával együtt pedig valamivel több mint 3 milliárd 210 millió forint volt a párt bevétele, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a Tisza kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült az áprilisi választásokra. A cégeknek ma éjfélig kell bevallaniuk és befizetniük adójukat. A nap mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. A mulasztások elkerülése érdekében az adóhivatal idén csak nem 50 000 olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtotta be a társasági adó bevallását. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Árnói mér mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tachográf. A pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták, és 740 000 forint bírságot szabtak ki. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség mától. Az egyhetes akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Ennyi időt kaptam.
A szokásos időben nézzük akkor, hogy mi várható a hazai és nemzetközi pénzpiacokon. Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nézzük meg, hogy mi történt az utolsó teljes kereskedési napon, azaz múlt héten pénteken Nyugat-Európa tőzsdéin. Alapvetően óvatos, nyugodt hangulat uralkodott, óriási nagy erősödések nem voltak, ugyanakkor hatalmas veszteségek sem, nagy eladások és nagy kockázatvállalások sem voltak. A frankfurti tőzsde vezető indexe például nagyon szolíd erősödéssel zárt, 500%-os erősödéssel. A pán-európai index is kisebb erősödéssel tudta befejezni a napot. A piacot elsősorban a geopolitikai egymilés reménye mozgatta. Az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás lehetősége csökkentette az olajpiaci félelmeket, ez pedig azonnal érezhető volt az energiahordozók árában is. A Wall Street-en már látványosabb volt a történet, a Dow Jones ipari átlag például közel 1%-os emelkedéssel tudott zárni. A Standard & Poor 500-as indexe pedig immár 9. egymást követő hetét zárta pluszban. Ott a nap főszereplője egyértelműen a technológiai szektor volt. Egy szép kiemelkedő példát említsünk, a Dell részvénye több mint 30%-kal ugrott meg, miután a vállalat az AI szerverek iránti erős keresletről és javuló kilátásokról számolt be. A magyar részvénypiac pénteken kifejezetten erős napot produkált, a BUX Index közel 2,5%-os erősödéssel tudott zárni, a részvényzeti forgalom pedig több mint 60 milliárd forint volt. Ez pedig már nem pusztán a nemzetközi jó hangulat átszűrődése volt, hanem hazai tényezőkkel megtámogatott erősödés. A piac nyilvánvalóan pozitívan reagálta az uniós forrásokkal kapcsolatos brüsszeli hírekre, miközben a nagyobb hazai részvények szinte kivétel nélkül hozzátettek az emelkedéshez. Ma reggel óvatos, nem is túlságosan kiemelkedő hangulatban indult az európai kereskedés. A kép inkább vegyesnek mondható. A frankfurti tőzsde vezető indexe minimális, nagyjából 0,5%-os pluszban mozog. Körülbelül hasonló volumenű esésben van például a párizsi tőzsde, különleges kilengéseket egyelőre nem láttunk, a hangulatot ma reggel két erős, egymással versengő történet alakítja, az egyik az ázsiai technológiai lendület, a mesterséges intelligenciához kötődő részvények iránt továbbra is élénk a kereslet, különösen a félvezetőiparban, és ez valamelyest Európában is átszűrődik. A másik oldalról viszont a Közel-Kelet felől érkező hírek újra feljebb tolták az olajárat, ami azonnal felébreszti az inflációs aggodalmakat. A nap további részében a figyelem részben az amerikai makroadatok és jegybanki megszólalások felé is fordulhatnak. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 353 forintba, míg egy amerikai dollár 303 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
A legfrissebb pénzpiaci híreket pedig Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk. Köszönjük szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 39 perc, 6000 milliárd forint uniós támogatás érkezik Magyarországra, történelmi nap, történelmi eredmény, így írt a miniszterelnök a Facebook oldalán a pénteki brüsszeli tárgyalásokról. A Politico szerint viszont mégsem lesz annyira egyszerű Magyar Péternek hazahoznia ezeket az uniós milliárdokat. A témában vendégünk Szabó Dániel, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Született ugye egy megállapodás, de pontosan miről született ez a megállapodás, mert azért ezt most még a sajtó is találgatja, hogy most akkor már érkeznek a pénzek, vagy még teljesíteni kell, hogyha teljesíteni kell, akkor mit kell teljesíteni, utófinanszírozott lesz, előfinanszírozott lesz, projektet kell benyújtani augusztus 31-ig, vagy addigra már meg kell valósulni valaminek, szóval tegyük ezt akkor most tisztában, hogy pénteken miről született megállapodás.
Hát előre is elnézést kérek a hallgatóktól, hogy korán reggel egy ilyen bonyolult uniós, bürokratikus és jogtechnikai résszel fogunk kezdeni. De lényeg az, hogy egyelőre egy politikai megállapodás született, ami tulajdonképpen egy jogi keretrendszert határoz meg. Ez tartalmazza egyrésztről azt, hogy pontosan milyen jogalkotási munkája van a magyar kormánynak, mind a korrupció ellenes intézkedések, mind az igazságügyi rendszer megerősítését célzó törvényi elvárások szempontjából, valamint azt is rögzíti ez a menetrend, hogyha ezeket teljesíti az adott tagállam, jelen esetben Magyarország, ezeket a jogszabályokat nem csak hogy a parlament elfogadja, hanem azokat ki is hirdetik, és valóban átült beültetik, implementálják a magyar jogrendbe, akkor az Európai Bizottság elkezdi vizsgálni azt, hogy ezek megfelelnek-e azoknak az elvárásoknak, amelyekről megállapodtak. Erre van egy 30, esetleg 60 napos határideje a testületnek. Nyilván, mivel egy nagyon szoros augusztus 31-i határidő van, ezért valószínűleg a 30 naphoz közelebb leszünk. Ezt erősíti az is, hogy az elmúlt hetekben intenzív tárgyalások folytak a felek között, tehát vélhetően itt bőven elég lesz csak megnézni azt, hogy amiről korábban beszéltünk, az benne van ebbe a dokumentumban.
Magyarán azt nem vizsgálják, hogy működik-e az a rendszer, amit majd most átültetnek azért, hogy az uniós elvárásoknak megfeleljenek, hanem egész egyszerűen csak elég átültetni?
Vizsgálni fogják azt, hogy megfelel ez a rendszer, erre egy kicsivel hosszabb ideje lesz az Európai Bizottságnak, de első körben eddig az augusztus 31-i határidőig, ami a helyreállítási alapnál van, ahonnan 10 milliárd eurót, tehát a nagyobbik része érkezik a most felszabadított összegnek, ennek a 6000 milliárd forintnak nagyjából egy ilyen 3700 milliárd forintos szelete az, ami innen származik. Tehát amíg ezt ellenőrzik, addig ezt, tehát itt először azt nézik meg, hogy a jogszabályokat átültették a magyar jogrendbe, majd pedig december 31-ig kell vizsgálni azt, hogy megfelelnek-e a számlakérelmek, amiket benyújt Magyarország az Európai Bizottsághoz arra, hogy kifizessenek, és az lesz az az időszak, amikor egy monitoring folyamat fog végbe menni.
No, de még a számlakérelmek előtt ugye van egy helyreállítási terv. 2023-ban már elfogadott egyet az Európai Bizottság. Változtat-e ezen most a Tisza kormány? Mert hogy ez a MNT-n a helyreállítási terv mentén kell majd gyakorlatilag megvalósítani azokat a projekteket, amelyekre uniós pénzt kaphat az ország. És hogy ugye itt az is meg van határozva, hogy milyen témák mentén lehet összeállítani ezt a helyreállítási tervet.
Mindenképpen nem is egyszerűen vizsgálni fogják, hanem teljesen egyértelmű, hogy ezt ki kell cserélni, és várhatóan egyébként ezt már ezen a héten, a hét második felére le is fogja adni a magyar kormány.
Bocsánat, meg teljes mértékben ki kell cserélni, mert csak azért is, mert említett ugye talán múlt héten, vagy azt megelőző héten a miniszterelnök is egy pontot, hogy bérlakásokat építenek. Ezt megnéztem, benne van a 2023-as tervben is.
Önmagában az nem elég, hogy ez benne volt a tervben, hanem ezeknek a projekteknek meg is kell valósulniuk. A helyreállítási alap és a helyreállítási források egy olyan speciális eszközt jelentenek az Európai Uniónál, ahol nem ugyanúgy működik a forrás kifizetési logika, mint ahogy azt eddig megszoktuk. Tehát amikor valaki látja ezt az európai ittépű kék plakát, új Széchenyi terv, stb., az a kohéziós forrásoknál úgy nézett ki, hogy fizettek előleget, köztes kifizetéseket, számlakérelmeket is be lehetett adni az Európai Bizottsághoz, valamint a végén egy utófinanszírozást. A helyreállítási tervnél ezek mind nincsenek, el kell fogadtatni ezt a tervet, utána pedig annak mentén végig kell csinálni ezt a mérföldkövekre bontott projekt feladatot, és amikor ez megtörténik, annak a végén a szalagátvágáskor fognak fizetni az Európai Bizottságnál, ha megfelelőnek tartják a megvalósítást.
Magyarán addig, amíg a szalagátvágás meg nem történik, addig a magyar államnak kell finanszírozni ezeket a projekteket. Hogyha teljes mértékben megvalósult, és ezt leellenőrzi, ugye, ez szintén egy bonyolult rendszer, ne menjünk bele, ezt leellenőrzi az Európai Bizottság, akkor fizetik ki?
Igen, annyi egyszerűsítés van általában ezekben, hogy van egy köztes vizsgálati periódus is, tehát hogyha egy tagállam gyorsan akar haladni, akkor menet közben már jelenti azt, hogy az egyes mérföldkövekkel hogy haladt, és a legvégső mérföldkőnél csak a számlakérelmet juttatja el, így az Európai Bizottság is folyamatában tudja ellenőrizni, hogy mekkora összeg az, amire jogosult lesz a tagállam. Ugye az eredeti helyreállítási tervből az elmúlt hetekben főként erről egyeztettek, tehát nem a jogalkotási munkáról, ez ismert volt 2022 óta, hogy pontosan milyen igazságügyi, korrupcióellenes, transzparenciát erősítő intézkedések azok, amelyeket elvár a testület. Itt sokkal inkább azt azonosították, hogy melyek azok a beruházások, amelyek akár a kohéziós forrásokból, akár állami szinten megvalósultak, és egyeznek a helyreállítási alap zöld átállással kapcsolatos energetikai hatékonyságjavítással, digitális átállással és egészségügyi reform törekvéseivel. És aztán ebből 2,6 milliárd eurónyi szelet az, ami egyébként megfelelt az eredeti tervből, és meg is vannak azok a projektek, amiket végrehajtott. Mint egy 1,1 milliárd eurónyi összeg az, amit a kohéziós projekteknél hasonló célú beruházásokat át lehetett ide sorolni. A többi az egyébként olyan állami beruházás, amit már végrehajtottak. És van egy viszonylag nagyobb szelet, ami egy 700 plusz 2,2 milliárd eurós blokkot jelent. Bocsánat, hogy így ezeket a matematikai műveleteket így reggel mindenkinek autózás közben a fejébe erőltetem. De a lényeg az, hogy ezeknél pedig pénzügyi alapokat hoznak létre, amelyek nem most fogják ezeket a kifizetéseket megvalósítani, hanem az elkövetkezendő időszakban is az lesz a mérföldkő, hogy itt meghatározzák a célokat, például lakosság lakossági energiahatékonysági beruházások, az említett szociális lakásépítési programok finanszírozása. Meghatározzák a pályázati kritériumokat, és végrehajtják a Magyar Fejlesztési Bankban a tőkeemelést, és amikor ezek megtörténtek, akkor onnantól kezdve innen kedvezményes hitelként vagy visszanemtérítendő támogatásként ez az állami pénzintézet folyatja majd ki a forrásokat.
Jó, meddig kell ezeket a pénzeket elkölteni, felhasználni, mert az unió 7 éves költségvetése, ugye az 2020, a jelenlegi költségvetési időszak az 2027-ig tart. Tehát akkor itt, mert hogyha egy nagyobb projektépítésről, most csak gondolok arra, hogy kiírják a pályázatot, és egy vállalkozó, aki bővíteni szeret a gyárát, bevállalja azt, hogy épít mondjuk egy nagy csarnokot, mellé gépeket szerez be, stb. Nyilván ennek megvan az ütemterve, hogy mit, hogyan lehet beszerezni ezeket a mérföldköveket a projektben, hogyan kell vállalni, de mondjuk egy csarnok építése az nem 3 hónap.
Csarnoképítés most pont a helyreállítási alapnak a menetrendjében nem lesz. Amint ezek a pénzügyi
alapok... Bocsánat, most csak egy ilyen gazdaságfejlesztési, igen, régi ginokból idéztem, de hogy egy gazdaságfejlesztési tervet hoztam alapul.
Tehát itt a helyreállítási alapnál igazából, ahogy említettem, tehát ez 10 milliárd, ebből most nem megyek bele, hogy tulajdonképpen 3,4 milliárd lesz az, ami csak hitelként lesz lehívható a Repower fejezetből, mert ezen már tényleg senkit nem zavarnék össze. De az a lényeg, hogy amit említettem, hogy a Magyar Fejlesztési Bankban létrehoznak ilyen speciális célú tőkealapokat, az ezekbe folyatott 3 milliárd eurónak az elköltésére, igazából az eddigi tapasztalatok alapján, ezt a módszert más tagállamoknak is javasolt az Európai Bizottság, például Lengyelországnak, de van ilyen Horvátországban, Belgiumban, Szlovákia most tárgyal egy hasonlóról. Ott igazából mindig 2030-as határidőt határoztak meg arra, hogy ezeket a pénzeket kifizessék, és az ottani beruházások elkészüljenek. De itt bőven elégséges lesz a kifizetéshez, tehát ahhoz, hogy a magyar költségvetésbe ez a forrás bekerüljön, hogy megcsinálják ezeket az alapokat, a pályázati rendszert és a felülvizsgálati megoldásokat kidolgozzák.
No, kérdeznék még, de most már annyi időnk nincs, és azt gondolom, hogy egy olyan mélységű témába mennénk bele, ami most feszegetné a műsoridő kereteit. Szabó Dániel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
A Philadelphiában ünnepséggel bocsátották útjára az American Airlines 6 év után újraindult budapesti járatát. A napi repülőjárat elindulásával ismét közlekedik közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és a magyar főváros között, amelynek menetrendje Budapest irányába kevesebb, mint 9 óra. Az eseményen Nárai Balázs járt, aki a beszállási kapuban kérdezte a gépre tartó utasokat és a személyzetet.
Philadelphia nemzetközi repülőterének utasai különleges élményben részesülhettek múlt csütörtökön. Egy úti célország kultúrájával ismerkedhettek az újrainduló budapesti járat beszállási kapuja, egészen pontosan az A16-os kapu közelében. Zene, tánc, ételek, valamint Rubik kocka és turisztikai prospektusok a beszálló utasoknak és a gép személyzetének. Ünnepélyes keretek között bocsátották útjára az American Airlines 6 év után ismét elindult Philadelphia-Budapest járatát, ami múlt csütörtök óta naponta közlekedik, egyelőre a nyári menetrend részeként október elejéig. A magyar járat indulásával párhuzamosan tartották a prágai járat avatásának ünnepségét is. A két gép fél óra különbséggel indult. Az ünnepség hivatalos részében megszólalt az American Airlines philadelphiai alelnöke, aki elmondta, hogy az idén 100 éves légitársaság történetének legkiterjedtebb nyári menetrendjével vágnak neki a fő utazási szezonnak. A következő hónapokban a légitársaság 3,4 millió járatot közlekedtet majd. Philadelphia város légiközlekedésért és repülőtérért felelős igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagyváros egy időben emlékezik a 250 éve ott aláírt amerikai függetlenségre, látja vendégül a labdarúgó világbajnokságra érkező szurkolókat, és további kiemelt események is lesznek. Szóval nem fognak unatkozni a város turisztikai illetékesei sem. Az eseményen jelen volt Takács Szabolcs magyar nagykövet és Schwarz Edith pennsylvániai tiszteletbeli konzul is. A hivatalosságok mellett ugyanakkor a főszereplők ezen a napon azok voltak, akik az első gépen utasként vagy személyzetként utaztak Budapestre, ahol a hírek szerint a fogadtatás legalább olyan ünnepélyes volt, miniszteri üdvözléssel. A Philadelphiai kulturális program megszervezésében részt vett a New York-i Liszt Intézet, a táncosok New Jersey-ből érkeztek, több száz Rubik kockát pedig, hogy minden utasnak biztosan jusson, a Tulipán Alapítvány, a Tulipán Foundation biztosított. A Boeing Dreamliner nagyjából a beszállás megkezdése előtt 2 órával begördült az indulási híthoz, hogy várja az összesen 231 utast. Az utasok között számos olyan amerikai turista volt, aki Budapesten eltöltött néhány nap után folyami hajóra szállt, hogy a Dunán járja be Közép-Európa vagy a Balkán tájait. Egy házas pár elmondta, hogy 3,5 nap után egy kiránduló hajó fedélzetén Szerbia felé veszik az irányt, majd Bulgária és Románia felé hajóznak át a Vaskapun, majd onnan busszal Bukarestbe. Ott ér véget az utazásuk. Ahogy elmondták, barátaikkal nézték ki a különleges utat. Hozzátették, hogy Budapestről azt hallották, hogy csodás, amit pedig ismernek, az a paprika és az építészeti különlegesség. Terveik között szerepelt, hogy pünkösd vasárnap a Szent István Bazilikában vesznek részt a magyar nyelvű ünnepi szentmisén.
So we're going to St. Stephen's for high mass in Hungarian, which we speak none of.
The aim and the goal is I'm excited. I flew in this morning from Dallas-Fort Worth and I am on my way to support my...
Egy másik utasról kiderült, hogy a szolnoki olajbányász kosárlabda csapatában játszó texasi Letre Darthart édesanyja, aki Dallasból jött és utazik Magyarországra, hogy a bajnoki döntő hátralévő mérkőzésein a helyszínen biztassa fiát. Ahogy elmondta, nagy könnyebbség a közvetlen járat, mert korábban Párizsban vagy Londonban kellett átszállnia. Hozzátette, hogy fia nagyon szeret Magyarországon játszani, jól kijön az edzővel és a játékos társakkal, valamint szeret kirándulni Budapestre.
Yes, he loves his coach, the team, the players, the fans are amazing. He's definitely enjoyed visiting Budapest on his days off.
Az utasok közül valakivel magyarul tudtam szót váltani.
Fogunk lenni Budapesten egy pár napig, mert ott vannak sok rokonunk, és utána elmegyünk Sopronba, mert ott vannak a legtöbbi rokonságunk, és több mint 50 rokonunk van Sopronban. Szóval ott sokszor töltjük az időnket Sopronba.
És honnan jönnek, vagy hol él itt az Egyesült Államokon belül?
A Myrtle Beach, South Carolina-ba lakunk, pont a tengerparton, nagyon szép hely, de mondjuk mondanám a lányaimnak, hogyha nem lenne gyerekeim, én Magyarországon szeretnék élni.
Ahogy az utas kísérők között is volt, akivel magyarul tudtam beszélni. Éder Rita 2018-ban csatlakozott az American Airlineshoz, amikor az első közvetlen járat elindult, és a légitársaság az érkezési ország nyelvén is beszélő munkatársakat keresett.
Szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki nagyon izgatottan várja ezt a lehetőséget. Készülünk, beszélünk róla, van külön egy csoportunk, ahol megbeszéljük, hogy ki mit szeretne, hogy szeretné. Mindenkinek sokat jelent, hogy vissza tudunk menni, kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
És elmondta, hogy annak idején több magyart is felvettek, amikor a közvetlen járat elindult. Most ezekkel a magyar kollégákkal megvan a kapcsolat, akár többen lesznek a most induló gépen is, és ezeken a járatokon?
Az első járaton 2 leszünk, akik dolgozunk, minden járaton 2 magyarul beszélő van, viszont miután ez az első járat jön velünk 2 úgymond vethedelő légiutas kísérő, akik a következő nap viszik vissza a Budapest-Philadelphia járatot.
És persze, akin a legnagyobb volt a felelősség, Adrian Woolley, az American vezető pilótája, aki szintén nagyon izgatott volt. Természetesen nem amiatt, hogy repülőt kell vezetnie, hanem mert még soha nem járt Budapesten, és nagyon készült a város nézésre is.
I'm so excited to go to Budapest. I have never been before, and I hear it's an absolutely gorgeous.
Már azt is hozzátette, hogy a Boeing 787-es Dreamliner képesítést nemrég szerezte meg.
Recently qualified on the 787, and I'm thrilled that I get to do.
Elmondta, hogy a beosztás úgy alakult, hogy lesz 2 napja, ami alatt be akarja járni a várost, megkóstolni az ételeket, megnézni az építészeti különlegességeket. Arra a felvetésre, hogy milyen érzés megpillantani egy várost, ahol még korábban soha nem járt, mégpedig a levegőből, ráadásul a pilótafülkéből, azt mondta, hogy felvillanyozó ez. Amikor a felhőkön áttörve kibontakozik egy új városképe.
It is when you first break through the clouds and see a new city laid out before you.
Hozzátette, hogy természetesen egy új úti célra mindig felkészülnek szakmai értelemben pilótaként. Azt is megjegyezte, hogy leginkább arra készül, hogy csak úgy bóklásszon az utcákon, átérezze a város rezgését, megismerje azt, hogy miként élnek az emberek, beszélgessen velük. Osztotta meg várakozásait Adrian Woolley vezetőpilóta, mielőtt a Philadelphia-Budapest járat első gépe felszállt volna, hogy mintegy 8 órával később a magyar fővárosban landoljon. Az első járat alig néhány ülés kivételével teljesen megtelt, és az előzetes jelzések alapján a következő hetekben is nagy kihasználtsággal közlekedik majd a közvetlen járat az Egyesült Államok és Magyarország között.
8 óra 55 perc, ez volt a Jó reggelt Magyarország, hamarosan pedig kezdődik a délelőtt, méghozzá Balogh Tamással, aki már itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánok! Milyen témáitok lesznek ma? Ugye az előzőekben mi már ott beszélgettünk a stúdión kívül, sőt mi több a műsor ajánlókat is hallgattam, és azért a dohányzás az szóba került, hogy ezzel kapcsolatban is lesz egy témátok. Én most megnéztem itt a fiatalok dohányzásával kapcsolatban, igaz csak a mesterséges intelligenciának kértem az adatait, hogy a 15-16 éves magyar diákok több mint fele legalább egyszer már dohányzott életében. Riasztó szám.
Riasztó szám, igen, szervusz, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, és nagyon sok ilyen riasztó számmal jövünk még, sajnos, tényleg sajnos, ugye tegnap volt május 31-én a dohányzásmentes világnap, és ennek apropóján foglalkozunk majd azzal, hogy a hagyományos dohánytermékek, úgy, mint a cigaretta, ugye visszaszorulóban van, de az e-cigaretta, hevítéses dohánytermékek, nikotinpárnák, én nem is tudom, lehetne nagyon sokáig sorolni, ezek viszont feljövőben vannak, és azt gondolják, hogy kevésbé ártalmasok. Úgyhogy hát utána járunk ennek, mert ez nem így van, és már most felhívnám a hallgatóink figyelmét, hogy itt lesz dr. Cselko Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani osztályvezető főorvosa, és lehet tőle kérdezni. Tehát itt marad majd még nagyon sokáig velünk, és amik jönnek kérdések, azokat majd megválaszoljuk adásban.
Az jutott eszembe, hogy csak az a műanyag valami, amit bevesznek a szájukba naponta nem tudom hány alkalommal, és közben a kettő között pedig beteszik a nadrág zsebbe, vagy akárhova, az mondjuk mennyi bacillust, baktériumot tartalmazhat, de ez már egy megint másik kérdés. Mi lesz még adásban? Van még egy kis időnk.
Amivel még foglalkozunk, hogy legyen szó családról, munkahelyről, a környezetünkben mindenhol előfordulhat, hogy találkozunk toxikus emberekkel. És ez borzasztó. Én annyira nem tudom kezelni őket, úgyhogy megkérdezem majd a pszichológusunkat, aki jön és segít nekünk ebben, hogy mit tegyünk. Én mindig visszavonulót fújok, mert rájöttem, hogy ha elkezdek kedves lenni, akkor az ilyenfajta emberek, az ilyen típusú emberek azonnal támadásba lendülnek, és próbálnak még jobban fölét kerekedni. És én nem tudom ezeket a harcokat megvívni. Szerintem sokan vagyunk így ezzel.
Vagyunk ezzel itt többen, és akinek egy kicsit érzékenyebb a lelke, ez aztán rögtön a lelkére is veszi, pedig hát nem.
Na,
szabad, hogy ez vonja el az energiát az ember napjától, vagy éppen ezt tegye rossz kedvűvé az embert. Valóban nemrég hallgattam egy előadást a narcisztikus emberekről, és ott azt mondta egy professzor, ő maga is narcisztikus, tehát a pszichopata narcisztikus, és Tart Szembenveknének hívják egyébként, jó, és Tart ezzel kapcsolatban előadást, hogy az a helyzet, hogy egy út van velük szemben, menekülni, ott hagyni.
Hát akkor jól csinálom.
Menjem erre lát.
Megnyugodtam, jól csinálom.
Na de erről majd nyilván a hozzáértők sokkal részletesebben tudnak beszélni. Ez lesz tehát a délelőtt 9 órától, 9 órakor még híreket hallhatnak Bordi Andrástól, én pedig valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Lajer Rita és a szerkesztő Pap János nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor ismét számítok Önökre. Minden jót, Csetebeltet hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
Sedacur Forte?
Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. A
Kossuth Rádió Budapesten, FM 107,8.